Szerbusz, Isten áldja meg! A sorozatot folytatjuk. Előző héten abba hagytuk az Ézsaiás könyvének 57. fejezetének a témáit. Elérkeztem a megbotránkozásig, szeretném folytatni, és hogyha lesz idő, akkor az irgalomról is lesz szó. De az első részben újra Krisztus szeretném középpontba állítani az életed kapcsán, az én életem kapcsán, mennyire fontos az, hogy vele személyes, bensőséges kapcsolatot alakítsunk ki. Ő a pásztorod. Ő az én pásztorom, és szeretném, hogyha mai napon is ugyanúgy, ahogyan eddig is az új szövetséget elkezdenénk átnézni, hogy az a futurisztikus, idealisztikus, realista, sőt, jövőképző erő, ami az új szövetség mögött áll a Szent Szellem ereje, az valóságá váljon a hétköznapjainkba, hogy ne üresedjen ki az új szövetség, sőt, ne távolodjon az ember szíve az új szövetségtől, sőt, hogy az új szövetségnek a platformja, az a paradigma, amit hozott az új szövetség, az az új típusú elgondolás, új típusú összefüggések az Úrról, az ő terveiről, az ő aionjairól, azaz a korszakairól, hogy az valóságá váljon. Szeretném, hogyha az új szövetségnek a predesztinációja, amely szabadságot is hozott létre, az valóság legyen, igaz legyen az életedben, és hogy ez tündököljön, ez vigyen előre téged, hogy predesztinálva vagy a megigazolásra, a megszentelődésre és a bölcsességre. Egyébként Pál ezt mondja, hogy Krisztus a mi megszentelődésünk, Krisztus a mi bölcsességünk, Isten dicsőségére, és Krisztus a mi megigazolásunk. Amen és amen. Szóval akkor az első dolog, amit szeretnék rögtön így alapként letenni, hogy Krisztus számodra a benned élő Krisztus. És nagyon nehéz úgy szellemi életet élni, ha te mindig a kinti Krisztust keresed, a kinti megváltót keresed, holott az új szövetség alapján, ez a jobb szövetség alapján, amelynek az alapjait Isten fektette le, a környezetét, elvárásait, feltételeit, szabályait Isten fektette le, mi pedig ehhez alkalmazkodunk. Tehát az új szövetség az nem arról szól, hogy én kötök Istennel egy szövetséget, és ő köt velem egy szövetséget, és aztán ebben a szövetségben azt csinálok, amit akarok. Nem, az új szövetségnek vannak feltételei, vannak szabályai, vannak Istentől elküldött törvényei, amelyet a Szent Szellem tud, csak a Szent Szellem tud legalizálni. A Szent Szellem autentikus az új szövetségben. Jézus kötötte meg az új szövetséget a vérén keresztül, és azt mondta, előző héten ezt kifejtettük, hogy jobb nekünk, hogy elmegy Jézus, és ez a jobb pedig a Szent Szellem. Fantasztikus az, hogy Isten hogy találta ki, hogy az egy Isten, az meg tud valósulni a Szent Szellem által. A megváltás, ahogy említettem, a megváltás kint van mindaddig, amíg a Szent Szellem bent el nem hozza számunkra. A megváltás ígéretei, a megváltás segítsége, a megváltás kegyelme kint van mindaddig az életünkben, amíg a Szent Szellem bent el nem tudja indítani ezeket a fokozatokat, ígéreteket, ki nem tudja bontani, amelyet Krisztus Jézus megváltott. És mindez benned van, benned épül. Előző héten beszéltem arról is, hogy templomok vagyunk, maga a test is egy templom. Szeretném, hogyha megértenéd azt, hogy az jó dolog, ha kijelentésed van Krisztusról, az még jobb dolog, ha kijelentésed van, hogy benned él a názareti Jézus Krisztus, mint megváltó és szabadító. És van egy harmadik terület, hogy Krisztus nem csak azért halt meg, hogy te és én és te közösségbe lépjünk Istennel, hogy bűn nélküli életet tudjunk élni, kegyelemből, hanem azért is meghalt, és azért is föltámadt a kereszten, hogy egy testet hozzon létre, fiakat, újszerű papságot, ez a melkicedeki papságot, a melkicedeki örökséget, ezt a papi, mennyei papi DNS-t, átalakító DNS-t, hogy átalakuljunk Krisztus képére egy testként. Ezért kérlek téged, hogy gondold át és kérj Istentől kijelentést azzal kapcsolatban, ha esetleg ezen a területen homályos a kép, vagy nem friss a kép, hogy Krisztus miután meghalt és föltámadt, sok fiakat hozott létre, amikor kilehelte a szellemét, és azt mondta a keresztem, hogy elvégeztetett, akkor arra is gondolt, hogy elvégeztetett, a fiak létre vannak hozva, az egyház létre van hozva, a dicsőséges egyház megszületett, az élet áramló egyház megszületett, ahol az élet Úr, ahol az élet folyik, és ez az élet pedig az élet szellemének a munkája, a Krisztus szellemének az élete. Dicsőség az Úrnak ezért az üzenetért, mármint az, hogy föltámadt, és létrehozta az egyházat. És az egyházban nem csak, hogy egy ház van, ahogyan ki szoktam ezt fejteni, hanem test test is van, ez egy külön fogalom, az egyház fogalom a Szentírásban, és a test fogalma. Erre van még egyébként még egy fogalom, amit használ az ige, és szeretném, hogyha nem csak fogalom lenne számodra, hanem Istentől jövő realitás, hogy a test az ház is, család, otthon. Tehát nem csak egy egyház van, hanem a részekre osztott egyház egy, és ez Krisztus teste. Krisztus egy, ahogyan az egyház is egy, pontosabban a test is egy. Én azt mondom, és ez lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondok, kijelentést kell kapnod Istentől, belátást abba, hogy mit jelent az, hogy egyház, mit jelent az, hogy test, és mit jelent az, hogy otthon, templom, család. Ez egy szó. Otthon, templom, egyház. Egyháznak el van hívva, az egyháznak feladata előre el van tervezve, el van hívva arra, hogy Krisztust valósítsa meg. Mondok valamit. Az egyház a Krisztusért jött létre, hogy Krisztust tükrözze vissza. Az egyház feladata a legfőbb feladata, a legfőbb feladatának a legfőbb feladata, hogy Krisztus képére változzon el. Ez nem evolúció, hanem metamorfózis. A metamorfózisban a Krisztus képét kell megtalálni az egyháznak, a valódi képét, és a Szent Szellem által ő segíteni fog, és erre kell átváltozni. A sok juh feladata, hogy Krisztusivá váljon. Amikor egy gyülekezetben Krisztus nem munkálkodik, és nem az a cél, életfilozófia, hogy Krisztusi munkát, Krisztusi beszédet, Krisztusi tetteket, Krisztusi gondolkozást öltsek föl magamra, akkor megáll Isten munkája, egy testből egy beteg test lesz, és nem tud a Szent Szellem áramolni. Amikor a Szellem áramlik, akkor az áramló Szellem Krisztusokat hoz létre. Sok kis Krisztust, aki Krisztus képére változnak, és szemlélik az Úrnak a képét, és ez a változás pedig magától maradandó változást hoz létre. Ézsaiás 57-tel kezdünk, előző héten is ezzel kezdtem. Sokféle utadon, ez a Ézsaiás 57-ben a 10-es verszak, sokféle utadon elfáradtál, mégsem mondtad, ez a Szent Pál Akadémia fordítása, feladom. Sokféle utadon elfáradtál, mégsem mondtad, hogy reménytelen. Hanem újból erőt éreztél karodban, ezért nem betegedtél bele. Hát akkor miért aggodalmaskodtál, és mitől féltél, hogy hazudtál, és rám nem emlékeztél, és nem törődtél velem? Nem, de én hallgatok régóta? Ezért nem félsz tőlem? Nem, de én régóta hallgatok? Ezért nem félsz tőlem? Én nyilvánítom ki igaz voltodat, de amit te művelsz, nem válik hasznodra. Amikor segítségért kiáltasz, hogy mentsenek, azok, akiket összegyűjtöttél, mindent felkap a szél, párává lesz, de aki bennem keres oltalmat, az birtokba veszi az országot, és örökölni fogja a szent hegyemet. Ez az összegyűjtött dolog, ezek a báványok. Ezt mondja, töltsétek föl, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából mindazt, amiben megbotolhat. Így szól a magasztos, a fenséges, aki örökké uralkodik, és szent a neve, magasságban, szentségben lakozom, de a lesújtottal és az alázatos szelleművel is, hogy életre keltsem az alázatos szelleműeket, és életre keltsem a lesújtottak szívét, mert nem perlek örökké, és nem haragszom szüntelen, hiszen kiapad ma előttem a szellem, és a lélegzet is, amelyet én alkottam. Kapzsiságának bűne miatt haragudtam meg, és megvertem őt, és haragomban elrejtőztem, de ő fellázadt, és ment a maga feje után. Láttam útjait, mégis meggyógyítom, vezetni fogom, és vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Én teremtem meg az ajkak gyümölcsét, az a hálaadás gyümölcse, békesség, békesség a távollevőknek és a közellevőknek egyaránt, ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. De a gonoszok olyanok, mint a háborgó tenger, mely képtelen lecsillapodni, iszapot, sarat kavarnak föl hullámai, nincs békesség a gonoszok számára, mondja Istenem. Amen. Három területet szeretnék rögtön említeni ebből. Az első dolog az, hogy töltsétek föl, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából mindazt, amiben megbotolhat. Ez a botránkozás jelenti. Tehát az első dolog, amiről beszélgetünk, a megbotránkozás. Aztán arról beszélünk, hogy a megbotránkozás az miért történik meg. Egyértelmű, hogy a megbotránkozás a báványimádás miatt történt, mert elveszítették a valódi hitet, és képcsere történt, a bávány az képet jelent, ikont jelent, lecserélték Isten képét hamis képekre. Emiatt Isten nem tudott velük együtt dolgozni, és megbotránkoztak. Megbotránkoztak magukba, megbotránkoztak a tetteikbe, de megbotránkoztak Istenben is. Elment Isten egy bizonyos távolságra, és ami hozzám nagyon erőteljesen szólt, hát akkor miért aggodalmaskodtál, és mitől féltél, hogy hazudtál, rám nem emlékeztél, nem törődtél velem, nem én hallgatok régóta, ezért nem, de én hallgatok régóta, ezért nem félsz tőlem? Hallgat Isten, és ez nem hoz Isten félelmet, hogy csendben van Isten, hanem még rátesznek egyet lapáttal, folyamatos az életükben a báványimádás. A báványimádás pedig úgy fogalmazza meg a Szent Szellem a hatását, hogy a lesújtott szelleművé vált Isten népe, lesújtott és összetört szívűvé vált, nem szeretne ilyen állapotban Isten hallgatni, megjön, és mivel megjön, ezért mutatja is az ige, hogy hogyan történik mindez, hogy lehajol a szentségéből, a magasságából, nem akar perelni velük, nem akar harcolni velük, irgalmát akarja kifizetni, kiönteni, megnyilvánítani, és utána pedig meggyógyítani a kapcsiság bűnéből őket. Meg kell gyógyulniuk. Azt is még olvastam még az imént, hogy rám nem emlékeztél, hazudtál, nem törődtél velem. Rám nem emlékeztél, nem törődtél velem. Szeretném, hogyha a Szent Szellem újra törődésbe kerülne az életedbe. Tudom, hogy ez a terület egy nagyon ingoványos terület, a Szent Szellem témája, az a pneumatika, pneumatológia. És ez a pneumatológia, ez azért furcsa számodra a szellemről való teológia, a szellemről való beszéd, a szellemről való réma, mert nagyon kevés időt töltesz Isten jelenlétében. Kérlek téged, hogy vedd a szívedre, hogy az új szövetség az a szellemnek a szolgálata, a Krisztus szellemének a szolgálata. Ha nincs a Krisztus szelleme valóságban, megnyilvánulásban, az életedben, a belső emberedben, akkor a belső embert nem tudod használni. Pontosabban Isten nem tudja használni benned a belső embert. A gyülekezet tulajdonképpen a belső embereknek az összessége. Isten nem arra kíváncsi, hogy mennyire ismered az igét, mennyire ismered a pneumatológiát, hanem arra kíváncsi, hogy mennyire ismered azt a pneumatológiát, ami a valóságos beszéd, akiről szól ez a Szent Szellem. Kérlek téged, hogy légy őszintén, tedd a szívedre a kezedet, és most kérdezek tőled valamit. Mennyire vagy közösségben Isten szellemével, az új szövetségnek, az írójával? Mert ő írja az új szövetséget minden hívő számára. A Jeremiás könyve szerint azt mondja az ige, a profécia alapján, hogy ő írja a szívünkre. És nem tanítja ki a fele barátját, hogy ismerd meg az Urat. Hát akkor ki tanítja? A Szent Szellem. Kérdezem tőled, hogy vannak-e élményeid Isten szellemétől? Vagy egy ürességben tátogsz? Egy üres réteg és egy üres tér van körülötted? Mennyire hiányzik számodra Isten közelsége? És ma az Atya nem fog lejönni hozzád, kezed fogni, hátba veregetni, erre a Szent Szellem elküldve van, hogy megvalósítsa a feltámadás álmát. Hogy te is egy olyan személy legyél, aki feltámadott, a bűn már nincs elválasztó erőként Isten és te közötted, és szabadon mehetsz Isten jelenlétébe. Dicsőség az Úrnak. Tehát az a kérdésem, hogy mered-e megszólítani Istent az ő szellemén keresztül? Először keresed-e a Szent Szellemet, az ő jelenlétét? Szoktál-e Istentől kérni segítséget, hogy nyissa meg az ige ajtaját? Mikor érezted utoljára Istennek a szellemét, hogy ott van az életedben? Hogy ő Isten félelmével megjelenik a szobádban, kinyitja a Bibliának a hasábjait, és szól hozzád? Mennyire vagy távol Isten szellemétől? Ez a nagy kérdésem ma. Az alkalom végén, az összejövetel végén, a prédikáció végén remélem, hogy közelebb kerülsz Istenhez. Ez a vágyam, teljes vágyam, hogy a Szent Szellem közelebb hozza Krisztust, és Krisztus pedig közelebb hozza az Atyát az életedben, hogy új szövetségi emberként tudj szolgálni a testben. Azt tudom mondani neked egyfajta megérzésként, vagy meggyőződésként, hogy nem tudunk az új szövetségben élni, járni, mozogni a Szent Szellem tanításán nélkül. Pál azt mondja, hogy Krisztusnak a szeretete, bocsánat, kegyelme, Istennek a szeretete, és a Szent Szellem közössége legyen veletek. Milyen érdekes az, hogy a forrás Isten. A kút a Krisztus kegyelme, és mindez, és mindezt, és mindazt, amit tartalmaz a Krisztus kegyelme, Isten szeretete, azt a Szent Szellem közössége hozza el. Mit jelent az, hogy közösség? Biztos, hogy rá is vágtad már, a közösség egy kapcsolatot jelent. Egy részesedést, egy átöntést. Az egyik a másikbe önti át azt, ami, aki, ami van benne. Krisztus azt mondja, hogy elküldöm az én követemet, a Szent Szellemet. Elküldöm, jobb, hogy elmegy. Nem magától beszél. Nem magából beszél. Engem dicsőít majd. Nem magából. Tehát beszél a Krisztusból. Részesedik az, a Szent Szellem a Krisztusból. Mi részesedünk a Szent Szellem által a Krisztusból. Ez az új szövetségnek az alapja. Szóval itt akkor bele is megyünk a részletekbe, és folytatjuk az üzenetet. Az a szó, hogy telhetetlenség vagy kapzsiság miatt haragudtam meg rátok, kicsit kutattam ezután, és arra meggyőződésre jutottam, hogy ez egy ószövetségben lévő nagyon-nagyon nagy probléma volt, hogy hogyan tud Istennek a népe a Szent Szellem által kikerülve a bálványokat nem ragadozóvá válni, hanem hitben élni. Mi a különbség a kettő között? Az a különbség, hogy amikor hitben vagy, akkor nem te ragadod meg azt, amire vágysz, hanem az Isten igéjét hallva hallod meg azt, amire szükséged van. Bár elé teszed Isten elé a szükségeidet, de mégis engeded, hogy fölülbírálja, és szükségedben segítségül hívod őt, de már nem a szükség kell, hogy irányítson, hanem átengeded az irányítást Isten hitének. Kezdjük az elején. A ragadomány, ez a telhetetlenség, vagy ez a bávány imádás, vagy ahogyan ő fogalmaz a másik fordításban, a Szent Pál Akadémia fordításban, a telhetetlenség, vagy a kapzsiság bűne, ez tulajdonképpen úgy lehet legjobban kifejezni, a drámának az elejeként, hogy mint amikor egy ember elkezd belülről oroszlánná válni, éhes oroszlánná, és megragadja az ő áldozatát. Ezt jelenti azt, hogy valaki kapzsi, telhetetlen, ragadozó, vagy báványimádó. Hogy megragad valamit, amire neki szüksége van. És az 1 Sámuel 8.3-ban előjön ez a szó, amikor ez a szellemi valóság, ez a bűn, amikor Sámuelnek a fiai, azok bűnre csábítják Istennek a népét. Fel is olvasom ezt az igét. És amikor Sámuelhez oda mennek a vének, és számon kérik Sámuelt, hogy mit csinál a te fiad, a fiaid, hogy lehet az, hogy elviszik Istennek a népét, Istennek a jelenlétéből, Isten törvényétől, a fidládának a szentségétől. Így írja az 1 Sámuel 8. Azért kezdem ezzel a telhetetlenséggel, mert számomra egyértelmű az, hogy a legnagyobb probléma ma az egyházban a jóléti élet miatt, illetve ez a demokratikus becsapó kultúra miatt, hogy úgy konstatáljuk a szellemi életünket, hogyha van anyagi áldás, vagy jólétben vagyunk, akkor Isten velünk van. Ez a tudatalattiba, a bőrünk alá belecsúszott. És nagyon sok ember egy olyan szintű elburjánzott érdektelenségben van Isten felé, amelynek a hatása ez a telhetetlenség, ez a kapzsiság. Hidd el, hogy az életedben vannak olyan területek, amelyeket újra vissza kéne adni Jézus Krisztusnak, hogy Úr legyen, és hogy kigyere azokból a fogságokból, amelyet az elmédet teljesen leuralta. A hétköznapi dolgok, a hétköznapi terhek, egy világ gondja. Lehetséges, hogy megbotránkoztál, de a megbotránkozásod előtt elmondom, milyen bűnbe estél bele. Ez volt a telhetetlenségnek a bűne. A magabiztos korrupció. Az embert korrumpálja. Ez a bűn. És lőn, hogy mikor Sámuel megvénhedett az ő fiait tevé bírákká Izrael felett, új kormányzás jött létre. A proféta már nem kormányoz. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, másodiknak Abia, Beersebában bíráskodott. Ennyit fogsz hallani a Szentírásban erről a két gyerekről. Ennyi. Kész. Ki van lőve a szolgálatuk? Folytatom. De a fiai nem jártak az ő útjain, mármint a proféták útjain, a proféta útjain, hanem a terhetetlenség után indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet, összegyűrének ezért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának neki, íme te megvénhettél, a fiaid nem járnak utaidon, most azért válasz nekünk királyt, ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Sámuelnek nem tetszége beszéd, hogy azt mondták, adj nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, és könyörgött Sámuel az úrhoz. És mondta az úr Sámuelnek, fogadd el azt, amit mondanak, a nép szavát, mindenben, amit mondanak, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Minden a cselekedetek szerint, amelyek véghez vittek, attól a naptól kezdve, amelyen kiosztam őket Egyiptomból, egészen a mai napig elhagytak engem, idegen isteneket szolgáltak, báványokat, veled is azt szerint cselekszenek. Most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. Sámuel pedig elment, és egész éjjel sírt. Szóval az első dolog, azt mondta a helyes analízis a bíráktól, hogy, bocsánat, a vénektől, hogy a terhetetlenség útján indultak el, ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Azt írtam ide föl, hogy mindaddig nincs gond, amíg proféta van jelen egy generációban, és helyesen ítél. Addig nincs gond, amíg a profétai szellem ott van az eklézsiában, a testben, és ítél a profétai szellem helyesen, szétválaszt jót rossztól. Sose felejtsd azt el, hogy az új szövetség a profétai szövetség. Azt mondja János a Jelenések könyvében, hogy a Krisztusról szóló bizonyságtevés az a prófétaságnak a szelleme. Amikor elkezd a Szent Szellem működni egy gyülekezetben, egy testrészben, helyi helyen, akkor ott a prófétaság szelleme meg fog nyilvánulni, és a prófétaság szelleme pedig a Krisztusról fog bizonyságot tenni. Nincs nagyobb kiindító, start, kilövés az Isten szellemének a munkájában egy helyen, egy testületben, egy gyülekezetben, egy bármilyen ébredésben, mint amikor a Krisztus szelleme megjelenik, a Krisztus fölemelkedik, és ezzel együtt párhuzamosan együtt a Krisztusnak a fölemeltetése a prófétai szellemet hozza létre. Az új szövetség ezért prófétai szövetség, a prófétai szövetség alatt pedig azt értem, hogy Krisztus szelleme egy prófétai nemzedéket hoz létre, Joel prófétánál megmondja az ige, hogy milyen lesz ez a generáció, alig várjuk már, hogy ez beteljesedjen, hogy álmokat álmodnak, látomásokat látnak, és minden testre rászáll a Szent Szellem. Ez azt jelenti, hogy a prófétai szellem nem csak a jövendőt jelenti ki, nem csak arról beszél, hogy milyen megfoghatatlan jövő áll előttünk, nem csak arról beszél, hogy milyen szellem van valakiben benne, vagy milyen ítélet jön létre bizonyos helyeken, pozitív vagy negatív vonatkozásában, hanem arról is bizonyságot tesz, hogy a testekre száll rá a Szent Szellem, tehát a prófétai kenet, hogyha erős egy szolgálón, vagy egy testületen, vagy egy közösségen, akkor ez az erő, ez a közösségi erő, ez a testet is megváltoztatja, azaz a testi emberből szellemi ember lesz. Már nem a testi attitűdök lesznek az elsők, hanem megfogalmaznak olyan dolgokat, amely a prófétai keneten keresztül, amely a bűnt szétválassza a kegyelemtől, és a kegyelemhez hozzáfér az ember. Azaz a bűn nincs első rangon, hanem a kegyelem lesz első rangon. Nem a bűn lesz az első probléma a gyülekezetekben, hanem a kegyelemnek a vétele lesz a legfontosabb. Először is, amit én itt gyorsan le akarok szögezni, hogy amikor a proféta helyén van, és a Krisztus profétai szelleme helyén van egy gyülekezetben, akkor módosulások, változások, átalakulások vannak. Na akkor hagyj tisztázzuk le azt is, az új szövetség az nem egy csendes szövetség. Az új szövetségben a Szent Szellem mozog. És a Szent Szellem nem úgy mozog, hogy nehogy meghalljuk az ő hangját. Ő azért jön el, hogy hangosan, azt mondja a gyülekezetnek, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ezt belülről fogod hallani. Azért jön a szellem, hogy egyre jobban megelevenedjen a Krisztusnak a munkája belül, és kívül pedig láthatóvá váljon. Ugye arról szoktam beszélni, hogy bennük mit végez Krisztus. Arról szoktam beszélni, hogy rajtunk keresztül mit akar végezni Krisztus, és aztán arról szoktam beszélni, hogy a testben mit helyez fontossági sorrendbe Krisztus. És amikor a Szent Szellem elkezd dolgozni benned rajtunk keresztül, akkor igenis, ez egy hangos szellem. Hangos szellem arra, hogy megmutassa, hogy ne menjünk tönkre. Lajos, mire gondolsz? Új szövetséget, új szövetség nélkül nem lehet létrehozni, valósítani és kivitelezni. Amen. Az újszövetségi korszakban élünk. Nem mehetsz vissza Mózes törvényéhez, nem mehetsz vissza a mózesi szövetséghez, mert már az új szövetség van. A dávidi szövetségen túl vagyunk már. Jézus Krisztus megfeszítettet és föltámadt. Tehát az új szövetségben kell élnünk. Mi van akkor, hogyha ezt nem értjük, ezt az új szövetséget? Ha az új szövetséget nem értjük, akkor tönkre megyünk. Nem hibáztam, ezt a szót akartam mondani. Az új szövetség szabályai nélkül tönkremész. Tönkreteszed magadat, tönkreteszed a családodat, tönkreteszed a barátaidat, tönkreteszed a szolgálatodat, és tönkreteszed azt a testületben, vagy helyben elfoglalt szerepedet, ahová Isten kiírt téged, hogy légy ott Isten akaratából, és ott valósítsd meg a talentumaidat. Figyelj, az új szövetséget csak új szövetségi szabályokkal lehet megérteni, kivitelezni. Amen. Az új szövetségben nem tudsz mozogni a Szent Szellem nélkül. Tehát ha te nem vagy kivékülve a Szent Szellemmel, neked nincsenek megtapasztalásaid Isten szellemétől, nem azt mondom, hogy minden percben legyen megtapasztalásod. A megtapasztalás alatt nem azt értem, hogy huhogj, vagy üvölcs, vagy pattogj, vagy nem tudom, mit csináljál, hullahopkarikázzál. Azt értem, hogy belülről Isten szelleme dolgozik. Mindegy számomra, hogy most mit csinálom, hogy mutat neked a Szent Szellem, mi közön van hozzá. De például azt, amikor a János levelében azt az igét nézzük, hogy a szellem pedig, a kenet pedig megtanít bennünket mindenre, akkor tudd meg azt, hogy ez a megkenés dolog, ez egy kenőcsöt jelentett. Tehát ez nem egy ilyen szlogen volt, hogy kenet, hanem ott akkor gomolyan is gondolták azt, hogy a kenőcs, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Tehát a kenőcs beléd lesz, úgymond, nyomva, beléd lesz fésülve, beléd lesz festve, és tehát beléd lesz dörzsölve, beléd lesz dörzsölve a Szent Szellemtől, és amit kaptok tőle, bennetek marad. És nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson, hanem amint a bedörzsölt kenet tanít, mindenre úgy igaz, és nem hazugság, és amiként megtanított ez a bedörzsölt kenet, úgy maradjatok ő benne. Tehát nem fogsz tudni tanítás nélkül benne maradni az új szövetségben, akár mennyire utálod a tanításokat. El kell változnod az elmédben azon a területen, hogy át kell változni abból, ahogyan a világban szokás, ahogyan elgondoltad a tradíciók vagy hagyományokon keresztül, hogy hogyan dolgozik Isten. Isten kenő Isten. Beléd dörzsölő Isten. És a minden egyes dörzsölés egy új tanítás. Minden egyes dörzsölés egy új tanítás, és benned marad. A szíved legmélyéig nyomja a Krisztusról szóló tanítást, a Krisztusnak a szellemének a munkáját, a Krisztussal való együttélést, együvé válást, megtapasztalást, hogy kicsoda Krisztus. Amen. Az új szövetség paradigmája, predesztinációja és szabadsága az együtt dolgozik. Tehát neki vannak korszakalkotó áttörése az új szövetségnek, hogy folyamatosan, teljességbe menjünk, állandóan a végetetlen bölcsessége Istennek meg tud nyilvánulni. Egy predesztinációja van az új szövetségnek, hogy elhívott téged, és dolgozik azon, hogy beírd a sorsodat az életnek a könyvébe, a talentumoknak a használatán keresztül, hogy ott föl legyenek írva, hogy micsoda gyümölcsöket, kincseket szereztél a jövő számára. A predesztináció nem csak arról szól, hogy egyszer megvallottad Jézus, aztán már mész a mennybe, nem, ez sokkal mélyebb, mindjárt mutatom, és a szabadsága pedig abban van az új szövetségnek, hogy ahol az Úr szelleme Úr, ahol Krisztus szelleme Úr, mert Isten szelleme és az Úr szelleme ugyanaz, csak az Úr szelleme, a Krisztus szelleme, az tartalmazza a földi életet is, ezért tud főpappá válni, ezért tudott főpappá válni, és ez az Úr szelleme, ez a Krisztus szelleme, ez téged szabaddá tesz téged. A 2 Korintus 3-ban pont erről beszél az új szövetség kapcsán. Kezdi azzal, hogy Isten szelleme ír, beléri a szívünkben, nem a károsztatás üzenetét, hanem az igazulás üzenetét, hogy megigazultunk hitáltal. És amikor elkezded ebben az elmédet megújítani, és az új szövetség elkezd dolgozni rajtad, az új szövetségnek a vére működik, akkor elkezdi az életed egy olyan úgymond fejlődésbe átmenni, ha engeded, hogy a törvényt, ha elérsz a törvényig, és olvasod a törvényt, vagy Isten igéjét olvasod pontosabban, akkor felfedő szellem azt, amit látnod kell, és találkozni fogsz az Úrnak a szellemével. És minden egyes áttörés, átalakulás, minden egyes az új szövetségnek egy napirendje feltárulkozik számodra, az ígéretek megvalósulása közelvalóvá válik, akkor mindig az Úr szellemével fogsz találkozni. Már az Úr szelleme osztogatja mindezt. És azért mondom, azért említem ezt meg, ahogyan a 2 Korintus 11-ben is megvan írva, hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézus Krisztus, csak Isten szelleme által, és azért emelem most ezt ki itt, hogy értsd meg, hogy először Úrrá kell tenni Krisztust. És amikor Úrrá válik Krisztust, akkor pedig jön a következő fantasztikus dimenzióváltás, hogy meglátjuk őt, az ő arcát. Miközben szemléljük az igét, és a Szent Szellem ott van az életünkben. És ahogy szemléljük az igét, és ahogyan a Szent Szellem bizonyságai ott vannak, elkezdünk átalakulni lépésről lépésre, hitről hitre. Én azt írtam ide föl, hogy alakulj át szelektívvé, hogy effektív tudj lenni. Mit jelent ez? Hogy ebben a vakcinák korszakában, a vak hitek korszakában, a vak buzgóság korszakában, és a vak vezetők korszakában neked látnod kell, hogy mire kell tekintened, és kire kell tekintened. Látnod kell, hogy hogy kell újra fölnézni az érc kígyóra, és ahogyan fölnézel Krisztusra, ez látás alapú. A Szent Szellem szövetség, az új szövetség, a Krisztusnak a vére által, ami megkötetett, az nem szem szerinti szövetség, hanem szív szemének a szövetsége. Hogy a szívünk szeme szövetséget kötött azzal, hogy nem nézünk másra, csak a felkentre. A szívünk szeme oda szegezte a tekintetét a keresztre, hogy lássuk őt, mint föltámadott Krisztus. Amen. És amikor az érckígyóra ránézel, hogy a János 3-ban bizonyságot tesz Istennek az igéje, akkor meggyógyulsz, akkor megszabadulsz. Az új szövetség egy látó szövetség, hogy lássuk magunk előtt szüntelen Krisztust. Minél mélyebben látod, hogy akarsz belelátni ebbe, minél jobban akarod ezt az erőt, hogy belelásd Krisztusba. Lásd őt, élővé, hatóvá válik az életed ekkor, hogy lásd őt, mint föltámadott Úr, mint a te pásztorod, a te segítséged, mint a kegyelem trónján ülő Isten, mint a hely, ahová te elmehetsz. Testvérem, Jézus Krisztushoz kell menned, hogy vegyél kegyelmet. A kegyelem nincs az OMV kúton. A kegyelem nincs a Tesco-ba. Hol van a kegyelem? Van egy helye a kegyelemnek. Ez a mennyekben van. És a mennyekben pedig te a szellemeden keresztül, hogy imádkozol, be tudsz jutni. Mert a szellemed és a menny össze van kötve. A test és a menny össze van kötve. A Krisztus és a menny össze van kötve. És Krisztus össze van kötve a testtel. A Krisztus össze van kötve a te személyiségeddel. És a te személyiséged pedig össze van kötve a benned lakozó szellemmel, Isten dicsőségére. Amen. Szóval ott tartunk, hogy alakulj át szelektívvé, hogy effektív tudj lenni, hogy hatásos tudj lenni. Minél jobban szétválasztasz, annál jobban hatásos leszel. És amit lebontasz magadról, ami nem az új szövetségi elgondolás, törvénykezés, azokat mind dobd ki, és válj új szövetségi emberré, aki a kegyelem embere, aki a kegyelem evangéliumához ért, és a kegyelem evangéliumát tudja hirdetni. Figyelj, a vallás mindig limitál, de a hit mindig promotál. A vallás mindig limitál, a hit mindig promotál. Figyelj, promóciózva leszel a mennyből a hit által. A hit mindig azzal foglalkozik, amely az új szövetségben az Atya akarata. A hit mindig új szövetségbe visz be. Dicsőség az Istennek, a hit nem nyúl vissza az Ószövetséghez. Halleluja! A hit mindig az új szövetségben tart bennünket. Jó, akkor ebben az új szövetségben, dicsőség az Úrnak, új lett az egész személyiségünk, és ahogyan visszatérek az 1 Sámuel 8-hoz, hogy ahogyan láttuk itt a Sámuel életében, mindaddig nem volt gond, amíg ő próféta volt, és rendesen bíráskodott. És a szellemi atyaság hiányát mondom, még a terhetetlenség okáért, visszatérve a történetre, mert ez volt a kiinduló pontunk, hogy a terhetetlenség kiinduló pontja egy rossz atyaság volt. Nem gondolom azt, hogy egy tökéletes atya lett volna Sámuel. Nem akarom bántani, nem akarom kritizálni, és nem akarok túlokoskodni. De az biztos, hogy ez a fajta probléma, ez már Élinél ott volt. Tehát valószínű, hogy egy olyan szellemi erő támadta meg folyamatosan a papságot akkoriban, amelynek a célja volt, hogy az emberek ne legyenek megtanítva arra, hogy mi a helyes istenkeresés, mi a helyes istentisztelet. Hogyan közeledik az ember szíve Istenhez, mi ennek az alapja. Miért közeledik az ember Istenhez? Az új szövetség erre tett teljesen pontot. Az új szövetség pont erre segít bennünket, hogy könnyen Istenhez kerüljünk, hogy könnyen megtaláljuk Istent. Annyira könnyű az új szövetségben élni. Egyszerűen belénk ívódik, belénk kenődik az, amiről szól az új szövetség. A következő, amit még szerettem volna elmondani az elején erről a terhetetlenségről, ami minden bűn oka, fő oka volt Izrael életében, és ami miatt a babiloni válság is elindult, hogy Izrael történetének, karizmatikus történelmének a futcsa történt, a történelmi bukása, a karizmatikus történelmi bukása történik itt, amikor azt mondja a nép megbotránkozva és megutálva Istent, hogy ne adj nekünk királyt. A karizmatikus munka, ami folyt a bírák korszakában, az más típusú lett. Nem a teljes akarata volt Istennek az, hogy király legyen. És én ezzel csak nyomatékosítani szeretném, hogy vedd komolyan ezt. Vedd komolyan azt, hogy itt a bírák korszakában mi történik. Mi történik akkor, amikor megáll, és a királyság korszaka jön el. Ugyanis Sámuel bírá volt, nem csak prófita, bíra is volt. Az új szövetség visszahelyezte ezt a problémát. Újra a Szent Szellem bíró tud lenni az életedben. Jó bíró, aki az érdekeidet képviseli, de őszinte bíró, igaz bíró. Engedd meg, hogy a Szent Szellem lebontsa ezeket a területeket, ahol a te életedben olyan testi ragadományok történtek, olyan testi elvételek, olyan testi vágyak, olyan testi kívánságok, olyan testi hitek, amiben nem is volt benne Isten szellemének a munkája. Engedd meg, hogy a Szent Szellem újra építse a területeket, ahol megbotránkoztál. Lehet, hogy sok területen meg vagy botránkozva az egyház kapcsán, vagy magad kapcsán. Ma szeretném, hogyha a prédikáció végére azt mondnád, hogy ki akarok jönni ebből. Izrael történetének a karizmatikus megtapasztalásának a sorozata úgy néz ki, hogy megáll, de Isten kegyelmes volt Dáviddal, és egy fantasztikus szövetséget kötött vele, de itt Sámuel még nem tudja, hogy mi vár rájuk, és elbizonytalanodik. A papság ugyanis egész éjjel sír, és nem tudja, mi legyen a következő lépés. A papság korrupciója az a telhetetlenség bűnének a végét jelenti. Egy ítéletet hoz, megállítja a szellemi struktúrát, és ez a struktúra, ez a prófétai kenet struktúrája. A népnek nem kell a próféta, nem kell az istentűvő ítélet, nem kell a karizmatikus megtapasztalás, olyan kell, mint a világban. Nézd meg az egyházakat is. Ha az egyház elkezdi másolni a világi kormányzást, az mindig a telhetetlenség okáért van. Személyek, vezetők, juhok korrumpálódtak abban, elfogadjanak hamis ítéletet, hamis meggyőződéseket, hamis hiteket. És a megbotránkozás alapja lett ez a telhetetlenség, ez a kapzsiságnak a bűne. Egyébként Elifáz is jobban, amikor veszekszik, akkor ő is azt mondja, hogy mi hasznod abból, hogy igaz ember vagy, és teljesen kifordulva értelmezi Jobbnak az állapotát. Én azt tudom mondani, hogy van haszna az igaznak. Van haszna az igaznak, és amikor az igaz ütés alatt van, és nyomás alatt van, megpróbáltatás alatt van, ne felejtsd el Istent. Ne felejtsd el Istent, és ahogyan olvastam az előbb, hogy az volt a baj, hogy nem emlékeztek meg Istenről, pedig ő csöndben volt. És ha csöndben van az Istened, akkor az nem biztos, hogy jó jel. Lehetséges, hogy azért van csöndben, mert nem jut szóhoz. Vagy azért van csöndben, mert már nem keresed őt. A csönddel Isten kommunikál. A Példabeszédek 28-ban a zsaroló emberről, az elnyomó, a kontrollal teljes, az uralkodó emberről esik szó, és a hamis, ez a zsaroló ember, ez hamis nyerességet jelent héberül, tehát ez a hamis nyerességre törekvő kapzsi ember, azért lett kapzsi, mert értelmében szűkölködik. Így mondja, az értelmében szűkölködő fejedelem az elnyomó, nagy elnyomó. És amikor létrejönnek olyan szolgálatok, mint a Jeremiás mondja, Jeremiás 6-ban és a 8-ban, hogy a pap, a próféta és az egész gyülekezet telhetetlen lett, ragadomány után megy, mint egy oroszlán, és prédára vágyik, akkor ez történik, hogy elnyomás. Egy ördögi elnyomás alá kerül a nép, nem veszi észre, hogy a zsarolás lesz az alap, a kontroll, a manipuláció, az érzelmi manipuláció. Mindennek alapja embereknek véleménye, hogy hogyan kell bizonyos javakat megszerezni. Ez spirituális is lehet, mikor emberek erővel törnek be Isten országába, úgy, hogy Isten nem szólt volna, nem előlegezte volna meg, hogy jöhetnek. A bejárat Jézus Krisztuson keresztül van, viszont azt mindig tudnod kell, hogy neki kell áment és igent mondania, hogy hogyan tudsz közeledni hozzá, meddig mehetsz el. Isten jelenléte félelmetes is tud lenni. És a Malakiás 3.14-ben ezt leszeretném rögzíteni. A Malakiás 3.14-ben, mikor oda mennek Malakiáshoz a papok, Malakiás a próféta teljesen ki van idegileg, hogy lehet ilyet kérdezni, hogy mi értelme van szolgálni az Urat. Ezt felolvasom. Azért akartam ezeket elmondani neked, hogy lásd ezt az Ézsaiás 57-nek a kor képét. Ézsaiás 57-nek a klímáját. 3.14. Így mondja a Szentírás. mondtátok, hiába való az Isten szolgálata. Mi haszna, ha megtartjuk a törvényeit? Alázatosan járunk és seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Látod, meg itt hallgatott. Egy emlékkönyv íratékű előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, és szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. Azt mondták, hogy hiába való Isten szolgálata. Üres, értéktelen az Istennek a szolgálata. Miért mondták ezt? Mert azt látták, hogy nincs haszna. Mert rosszul gondolkodtak, zsákmányon gondolkodtak, rabolt javon gondolkodtak, jogtalan javakon gondolkodtak. Nem az Istentől jövő hit által a megazult embernek az álláspontját követték, hanem a testi, érzelmi, fizikai életüknek a vágyait vetítették ki, meg akarták ragadni idő előtt vagy más úton azt, amit Isten amúgy eltervezett számukra. Érted? Azt kérdezték, még egyszer mondom, hogy meglásd. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői azért, mert azt mondták, hiába való az Isten szolgálata. Milyen haszon van, hogy megtartjuk a törvényeit, hogy alázatosan járjunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, megszabadulnak, noha kísértik Istent. Pú, micsoda bűn. Micsoda bűn. Hány és hány lyuktól hallottam az életem, vagy szolgálótól, hogy milyen jó ennek meg annak. Csak azzal foglalkoztak, hogy körülöttük hogyan megy a sors, hogyan megy a siker. Elmondom, hogy a siker az tulajdonképpen nincs is az Új Szövetségben. Jól hallottad? A siker az nem állandó. Minden egyes nap sikerre kell vinni a Szent Szellemet az életedben. Minden egyes korszakodban, minden egyes helyzetedben, újra és újra Krisztusnak kell győzni az életedben. Amen. Ezért nem mondhatod azt, hogy a célod a siker, hanem csak azt tudod mondani, hogy minden egyes cél megvalósítás után új célok lesznek. Amen és amen. Arról beszéltem eddig, hogy a Szent Szellem hogyan akarja megváltoztatni az életedben azokat a területeket, ahol a test győzött, és a testi mi voltodból alakították ki mindenféle ima életet, kényszerképzetet, szolgálati vágyakat, mit tudom én miket. Amikor a Szellem elkezd dolgozni benned, akkor érettségre akar rávinni téged. És amikor a Szellem elkezdi fölfedni azokat a területeket, ahol meg vagy botránkozva, akkor muszáj lesz újra hitben megújulnod. Én azt írtam föl a megbotránkozás kapcsán, hogy mit is jelent az, hogy megbotránkozni, egy csapdát jelent, egy bukást jelent. Egy botrány, egy olyan bűn, ami elindít bizonyos érzelmi változásokat, negatív változásokat, és kilépsz a botránkozás által a saját magad Istentől elhívott korszakából. Amikor nem vagy benne ebben a korszakban, amit Isten előre eltervezett, akkor sajnos azt fogod látni, hogy prüszkölsz, neheztelsz, fújsz, és közben egyre jobban alá ásod magadat Isten előtt, mert nem a helyes módján keresed Istent, nem az szerint, ahogyan ő már előre megmutatta neked, próbálkozol, szenvedsz, orvérzésig próbálod nyomni az Istennek a keresését, mégsem találod meg Istent, mert a megbotránkozással kell kezdened. Azt mondod, hogy neked nincsen megbotránkozásod. Hát, nem tudom, adja az Úr, hogy tényleg igazad legyen, de ebbe a korszakba, ahogyan látod, kinyitod a Facebookot, vagy kinyitsz rengeteg ilyen social médiát, azt fogod látni, itt mindenki megbotránkozott, pláne ebbe az országba. Itt azért egy-két ember tett arról, hogy a sár feljöjjön a víz aljáról, és hogy a juhok ebből a sárból étkezzenek. Így írja az Új Szövetséggel kapcsolatban, és arról, hogy hogyan akar bennünket Isten megváltoztatni, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. A Szent Szellem az Új Szövetségben, a Szellem gondolata az Új Szövetségben egy esedezés, egy kérés a szentekért. Dicsőség az Úrnak. Érted, imádkozik, érted, van, érted, dolgozik a főpappal, a Szent Szellem, az Atya gondolata megvalósuljon. Aki pedig a szíveket vizsgálja, az Isten, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ó, halleluja! így egy másik fordítást, hogy értelmesebb legyen. Tudjuk pedig. Te tudod? Te tudod? Azt pedig tudjuk, hogy minden összedolgozik a szentekért. Az, aki a szíveket kutatja, tudja, mit akar a szellem. Isteni módon jár közben a szentekért. Az, aki a szíveket kutatja, ez Isten, tudja, mit akar a szellem. Isteni módon jár közben a szentekért. Benned a szellem Isten gondolata szerint jár érted közben. Halleluja. Azt pedig tudjuk, hogy minden összedolgozik azok hasznára, akik szeretik az Istent. Hát mondom, hogy predesztináció van. Azt pedig tudjuk, hogy minden összedolgozik azok hasznára, akik szeretik az Istent, és akik az ő döntése folytán elhívottak. Akikre ugyanis már előre így döntött, azokat előre ki is jelölte. Amen. Tehát ez egy predesztináció. Ebben azt mondod, hogy ezt a kivitelezést ezt nem lehet megállítani? Hát hogy ne lehetne megállítani? Hát szabadságod van, azt mondtam, Isten szelleme az új szövetségen keresztül teljesen paradigmát váltott, egy fantasztikus nagy predesztinációt hozott létre, és harmadik egy szabadság. Mi ez a szabadság? Szabadság arra, hogy kilépj, és szabadság arra, hogy benne legyél. Amen? Tehát Isten nem fogja erőszakkal bevinni az ő övéit a mennyek országába. Hát ha azt mondod, hogy nem akarok bemenni, akkor nem fogsz bemenni. Ha neked nem kell az ingyen kegyelem, akkor nem tudsz bemenni. Ha neked nem kell a megazult karakter, nem fogsz bemenni. Ha neked a megazolás helyett a botránkozás kell, akkor baj lesz. Mert a botránkozás egy csapda, egy bukás, és elvisz téged a predesztinációtól. És ez a bukás, ez a megbotránkozás, ez egy úr akar lenni az életünkben, és sajnos olyan háló, amely egy rossz ítéleteket hoz létre. Egy olyan gondolkozási struktúrát épít föl, amelynek a gyümölcse hazug ítélet, hamis, megtévesztett ítélet. Sőt, bizalmatlanságot hoz létre, és eltávolodást Isten országától, a Szent Szellemtől, és minden olyan dologtól, ami a tiéd. A hamis belátás, a haragnak a hamis belátó képessége sokkos állapotot hoz létre, az emberek nincsenek maguknál, és nagyon sok ilyen emberrel beszéltem, meg mások is beszéltek, pláne most rengeteg ilyen megbotránkozott ember van, hogy olyan sok állapotban került, hogy nem lehet őt semmiről meggyőzni. Olyan, úgymond, mint a lovak egy ilyen ellenzőben van, nem hal, nem lát, mert a botránkozás irányítja az elmét. És amikor bűnre csábításként foglalkozunk a megbotránkozással, akkor a bűnre csábításban benne van ez az erő, hogy az embert belevigye az elsésbe, az izolációba és a bűnös tevékenységbe, a száján keresztül, szívén keresztül. És amikor igaztalanul ítélünk embereket meg, helyzeteket, nagyon nagy az esély abban, hogy az ember saját magát is igaztalanul ítéli meg, mert hogyha ő igazságból beszélne, akkor ő felmentő ítéletet kérne azok számára, akik bűnben vannak. Csak mondok egy történetet. A János 8-ban van az leírva, hogy jön a parázna asszony, vagy hát oda hordják, oda viszik, oda dobják Jézus elé, és kísértik Jézust, hogy mit kell csinálni akkor, amikor valaki parázna, megcsalta a férjét. Először is az egész lényege, az egész történetnek az pedig a büntetés és a károsztatás és a bűntudat keltés Jézusban, illetve a nőben egyaránt. És ebben a bűnös kutatásában és a zsákmányként odadobják ezt a nőt, hogy Jézus Krisztus is belegyen ezzel úgymond idézve erre a kihallgatásra, ez egyértelműen a törvénynek és a vallásnak úgymond a gyülekezetét mutatja meg. Egyik helyen ott van a Messiás, akit nem fogadnak el. A másik helyen a gyülekezetben ott van a törvénytisztelő farizeusi sereg, és van egy nyomorult nő, egy szerencsétlen nő, aki a törvény alatt nem tudott törvény szerint élni. Én azt mondom neked, hogy az egész vallásnak az megalapítója, a sátán, arra hozta létre a vallást, hogy emberekből gyilkosokat hozzon létre. Lelki, szellemi gyilkosokat. Az új szövetségben az Istennek a törvénye olyan szinten van csak jelen, amennyire a Szent Szellem kijelenti azt. Még Péterék is azt mondták, hogy ne vessünk nagyobb terhet a következő megtért generációra, ezért néhány dolgot fektessünk le számukra, hogy mivel foglalkozzanak, mert mi magunk se tudjuk elhordozni azt, amiben éltünk. Ezzel kijelenti Péter, hogy nincs szükség arra, hogy törvényeskedjünk az emberekkel. És itt ez úgymond az egész generációnak a kifulladását mutatja meg, ez már egy végpont, hogy eljutottak ide a kb. 5000 fős farizeusi sereg, hogy az elit gyülekezet, hogy gyilkosokká akarnak válni. És amit itt ki akarok emelni az az, hogy a bűnkeltés, bűntudatkeltés, és úgymond az egésznek a lényege, hogy jön egy olyan szigorú, kemény, hibáztató légkör, amiben az ember semmivé válik, az emberi lehetőségek és az irgalom hiánya abszolút nincs ott ebben a közegben, hogy normálisan tudnak élni emberek. Abnormális a közeg, de mégis megszeretik ezt a közeget. Én ezért azt mondom neked, hogy gyűlöld meg azt a közeget, mikor meg vagy botránkozva. Gyűlöld meg azt a közeget, amikor nem tudsz irgalmas lenni. Amikor elveszíted a új szövetség lényegét, hogy Jézus lehajolt hozzánk úgy, hogy nem érdemeltük meg, úgy, hogy nem hívtuk, előre lépett egyet. Mi pedig erre az előre egy lépésre mondtunk igent. Amen. Ó, halleluja. Tehát azt mondja az ige, hogy azt pedig tudjuk, hogy minden összedolgozik azok számára, azok hasznára, akik szeretik az Istent, és akik az ő döntése folytán elhívottak. Nézd meg, hogy ez a bűn, ez a kísértés, ez a bűnnek ennek a nyomása, ami a megáltalkodott préda élet, hogy megragadjunk dolgokat. Én ezt úgy mondtam egyik barátomnak, hogy az jó dolog, hogyha valaki jön Isten kegyelméhez, megtér, és mindenfajta, úgy, hogy mondom, érdekkel jön Istenhez. Meg mondjuk ki, mindenkinek van érdeke, hogy miért jön Istenhez. De amikor felismerjük az új szövetségnek a szabályait, hogy működik a Szent Szellem, hogy belülről hogyan írja belénk a szellemi dolgot, akkor eljön az a pillanat már, hogy már nem csak haszonért vagy. Akkor eljön az a pillanat, hogy csak Krisztusért akarsz lenni. Akkor eljön az a pillanat, amikor már nem azt akarod, amit te akarsz csak. És nézd meg, mit mond itt az ige. Összedolgozik azok számára, maga az új szövetségben való hit. Összedolgozik Isten munkája, érted? Összedolgozik. Nem kell akarnod. Magától működik az új szövetség, az érdekedben. És mit mond még? Hogy hasznára, akik szeretik az Istent, és akik az ő döntése folytán elhívottak. Ha szereted Istent, szereted Isten munkáját, az a szeretet ki lesz fejezve. Mondtam, hogy nagyon egyszerű az új szövetség. Az új szövetség legnagyobb törvénye, szeresd az Urat, a te Istenedet. A másik pedig a fele barátodat. Nagyon egyszerű ez a szövetség. Ha teljes szívedből szereted Istent, és teljes szívedből akarod, hogy írjon és tanítson téged Isten szelleme, akkor elkezd átalakulni az életed arra, a döntésre, amit Isten meghozott. És mit mond még utána? Akikről ugyanis már előre úgy döntött, hogy azokat előre ki is jelölte arra, saját fia képmásához váljanak hasonlóvá. Tehát a predesztináció akkor áll meg, az Istentől jövő eleve elrendelés, elhívás, ami az ő terve, akarata az életedre nézve, ha te nem akarsz Isten fia képmásához hasonlítani. Ha te nem akarod utánozni őt, és nem akarod, hogy képmás csere történjen. Hogy ne az Ádám képét hordjad, hanem hogy a Krisztus képét hordjad. És figyelj utána, mit mond. Figyeld! Azért, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Hogy fölemeltessék, és ne az történjen, hogy ragadományként megragadjuk az elsőszülöttségi jogot, megragadjuk azt, hogy mi is örökségbe helyeztettünk bele, mégpedig Krisztus örökségébe, társörökösök vagyunk Krisztussal, hanem azt ragadjuk meg, hogy ő az elsőszülött, ő az egyszülött, és ő miatta tudunk hozzáférni dolgokhoz. Hogy megragadjuk ne azt, ami nem a miénk, hanem megragadjuk azt, ami a Krisztusé. Úgy, hogy ezzel a szellemi protokollal, hogy mi olyanná akarunk válni, mint ő. És aztán mit mond az ige? Akiket előre kijelölt, azokat elhívta. És akiket elhívott, azokat igazakká tette. És akiket igazakká tett, azokat meg is dicsőítette. Mit akarunk mondani tehát mindenről? Ha Isten velünk, ki van ellenünk? Na most Isten melletted lesz ekkor, hogyha a megazultságodban akarsz fejlődni, akkor, amikor azt akarod, hogy a megazultságodból a dicsőséghez elérj. Most figyelj ide, most mondok valamit. Amikor a szellem nem tud munkálkodni egy személyen, akkor az azért nem tud munkálkodni, mert ő nem akarja, hogy belülről megtapasztalásokat kapjon Istentől. Ha ez a fedő rajta van a személyiségen, akkor az én, a lélek lesz erős, domináns, a szellemet pedig össze fog kuporodni, és meg lesz alázva, mert te a te éneden keresztül megaláztad a saját személyiségedet, és Jézus Krisztus uralma nem tud megvalósulni a szellemeden keresztül. Mert a szellemed az a hely, ahol Jézus Krisztus úr tud lenni az életedben, majd át tud áradni az érzelmeidre, akaratodra, terveidre. De az első a belső embered. Én nem a belső embered az Isten, hanem a Szent Szellem az Isten, a belső emberedben lakik az Isten. És a belső embered viszont, hogyha nincs úgymond prioritásban az életedre nézve, akkor megfojtod a Szent Szellemet is az életedben. Egy olyan destruktív erő árad ki az életedben, hogy figyelmen kívül hagyod a Szent Szellem akaratát, tervét, közösségét, és egy ilyen furcsa szellemi életet kezdesz el élni, az ige olvasó ember leszel, de előbb vagy utóbb, egyébként azt írtam ide föl, hogy egy olyan szigorú, hibáztató, keményvonalas, akaratos, erőszakos, öntörvényű és másokat figyelembe nem venő bunkó keresztényé fogsz válni. Én azért mondom, ez a jó szó, hogy bunkó, örülj, nem a parasztót használtam, mert az egyértelmű, hogy a Szent Szellem szerető emberré tesz téged, a Szent Szellem az Új Szövetségben nem egyre több kis bunkót hoz létre a gyülekezetekben, hanem olyan személyeket, akikben a Szent Szellem gyümölcse megterem. Az első gyümölcs a Szent Szellemtől például a szeretet gyümölcse, és a szeretet foglalja össze az összes gyümölcsöt. És az Új Szövetségnek az első, legfontosabb, nem jól mondom, a legfontosabb dolga ezen lóg, hogy tudsz-e szeretni az Új Szövetség alapján a Szent Szellem által, vagy nem? Sőt, azt mondja a Róma 5-ben, hogy ki van töltve Isten szeretete a Szent Szellem által a szívünkbe. Ez a szeretet Krisztus szeretete, hogy szeret bennünket Krisztus. Mert így mondtam a 2 Korintus 13-ban. Isten, hogyan Krisztusnak a kegyelme, Isten szeretete, és a Szent Szellem közössége legyen veletek. Ki az, aki az egészet megvalósítja, a Krisztus kegyelmét és Isten szeretetét? A Szent Szellem. Nem is fogsz tudni a trónnál lenni, ahogy a zsidó 4 mondja, hogy menjünk oda a kegyelem király székéhez, a fedélhez, hogyha nincs a Szent Szellem jelenléte indítványozva az életedben. Akiket előre kijelölt, azokat elhívta erre. Igazakká tette őket, és azt akarja, hogy a dicsőségnek a hordozóivá váljanak. Kérdezed, hogy olyan messze van ez a dicsőség. Miért van ilyen messze ez a dicsőség? Mert nem hitted el azt, aki vagy. Fedőtettél, és azt mondtad, nem akarom. Te tiltottad le magadat ezekről a dolgokról. Az 1 Timóteus 2.7-ben, a 4.1-ben, ott arról beszél az ige, hogy a hitet azt tanítani kell. Mutatom. 1 Timóteus 2.7. Az 1 Timóteus 2.7-ben bizonyságot tesz az ige, hogy a hitet azt a Szent Szellem tanítja. Testvérem, ha te nem tanítottad, téged nem tanított még a Szent Szellem a hitről, akkor kérlek téged, kérd meg a Szent Szellemet, hogy tanítson téged. Amelynek én hírnökévé és apostolává lettem, mondja Pál, igazat mondok a Messiásban, nem hazudok, a nem zsidók tanítójává a hitre és valóságra. Tanítójává a nem zsidóknak hitre és igazságra. A Szent Pál fordítás. Hitben és valóságban. Így is lehet fordítani. Tanító a hitben és a valóságban. Tanít a Szent Szellem. Tanít belülről. Ő tanította az Úr, aztán átadta, hogy aztán ők is meg legyenek tanítva arra, amit a Szent Szellem akar, hogy megvalósuljon az életükben. A 4.1-ben is nagyon érdekes dolgot mutat az Úr. Szellem határozottan állítja, hogy az elkövetkezendő időkben egyesek el fognak szakadni a hittől, csaló szellemekre, démonok tanításaira figyelnek. Látod? Mire figyelnek? Tanításra, de nem a hit tanítására, nem a hitről való tanításra, hanem valami másra. És mondok még egy igét, a Kolossa 2.7-ben, itt Pál arról beszél, hogy meg kell maradni amellett, amit a Szent Szellem tanított a hitről. Így mondja. Meggyökerezve épővén benne, erősödve a hitben, ahogyan arra tanítottak titeket, túláradva a hálaadásban. Meggyökerezve, épülve benne, erősödve a hitben, amik éppen arra tanítottak titeket, bővölködvén abban, hálaadásban. És mondhatok még egy igét egyébként a Timóteus levelében, ott arról beszél, hogy a törvénynek a vége az igaz hit. A képutatás nélkül való hit. Szeretném, hogyha ezt az igét felolvasnád. A Timóteusnak igaz gyermekemnek írja az ige. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből. 1 Timóteus 1.5. Tehát tiszta szívből, jó lelkiismeretből, képmutatástól mentes hitből származó szeretet. De egyesek eltévesztették ezeket a célokat, és értelmetlen beszédek felé tértek el. Mi a legfontosabb célja az Új Szövetségnek? A tiszta szív, a jó lelkiismeret és a képmutatástól mentes hit. És ebből való szeretet. Tehát van olyan hit, ami nem igaz, azaz nem valódi hit. És van olyan hit, ami valódi hit. Van olyan hit, ami valódi hit, és van olyan, ami nem valódi hit. A megbotránkozás létrehoz hamis hiteket. rosszul értelmezett hiteket. Lehetséges, hogy 20 évvel ezelőtt botránkoztál meg, és még mindig nem gyógyultál meg a botránkozásodból. A hitnek a gyógyítása három korszakra bontható. Az első, érettségi korszak szerinti hit, neked növekedned kell a hitben, kapsz egy mértéket, és azt neked táplálni, plantálni kell az életedben. A hit mértéke mindenkinek megvan adva, és érettségi korszak szerinti hitek vannak. A csecsemő kereszténynek csecsemő korszaka van, az ifjúnak ifjú korszaka van, és az atyának atyai korszaka van. De mind a háromnak, mind a három korszakban lehet egy negyedik is, ifjú korszak, ifjú felnőtt korszak. Ezek a korszakok, ezek a hitben való növekedést is mutatják, és egy atyának a hite, az nem mehet vissza a csecsemő hitéhez. Neki azért kell foglalkozni újra és újra a hittel, egy atyának, hogy azon a szinten maradjon, amire Isten elhívta. Van az aktuális korszak szerinti hit. Mit jelent ez? Amikor benne vagy egy fejlődésben, egy próbában, egy áttörésben, egy megújulásban, az ahhoz alkalmazott hitet kell alkalmaznod, amit Isten mutatott neked. És van egy harmadik korszak, ez az egyéni korszak, amikor bármilyen korszakban is vagy benne, akár az érettségi szinten, akár aktualitásában, van egy olyan korszak, amikor te tudod, hogy most váltanod kell. Hirtelen a Szent Szellem azt mondja, hogy egyéni korszakot hozok létre a korszakodban, egyénileg kell most dolgoznod ezen a területen. Itt megáll az értelem, a logika, megállnak a különböző kiszámítható hitcélok, és azt mondja az Isten, hogy változás állt be a szellemvilágban, változás állt be a helyzetedben, változás állt be a családodban, változás állt be a gyülekezetben, változás állt be a világkorszakban, most kicsikét akarom módosítani azt, amerre mentél, mert a szellemvilág mozog. Tehát három típusú hitkorszak van, ez az érettségi korszak, az aktuális külső társadalmi berendezkedés általi korszakod, abban hogyan mozogsz, a gyülekezetben hogyan mozogsz, és van egy harmadik, ez pedig ebben a korszakban, a másodikban lévő mini korszak, ami átalakítja a célokat, és kivitelezni fogja, csak kicsit meg kell állni. Aztán, hogy még jobban leírjam, hogy milyen hit korszakok vannak, hogy működik a hit. Van üdvözítő hit, amikor te megragadod Jézus Krisztust, a bűnbánatot leteszed az Úr elé, és a bűnedet elhagyod, és nem csak bűnrendezés van, bűnbánat van, hanem bűn elhagyás is, és üdvözültél. Ez az üdvözítő korszak, a hit munkája ez, kegyelemből lett megtartva, üdvözítve az életed, hit által. Ez az első. A második, a megigazító kegyelem, hogy nem csak, hogy üdvözültél, és azt érzed, hogy nem vagy bűnös, hanem a következő korszakban azt fogod érezni, hogy igaz ember vagy. Ez a korszak az igaz ember hitből él definíciója. Az igaz ember hitéből él. Felismered, hogy van hited, amely tulajdonképpen Istené, csak átadta neked megőrzésre. És igaz ember lettél, azaz Isten előtt megállhatsz úgy, mint aki nem képmutató, nincs károsztatás alatt, nincs a törvénynek a felsőbbrendű ereje alatt, megtalálta a törvény végét, Krisztust, és kibékült Istennel. Egy olyan létállapot, amikor te és Isten úgy állhatsz egymás előtt, nincs többé önkároztatás, elutasítottság, félelem, lázadás, kétségek. Amikor nem félsz a spirituális dolgoktól, nem félsz attól, hogy szellemben növekedjél, nem félsz az új szövetség kihívásaitól, nem félsz attól, hogy a Krisztus szelleme benned olyat fog létrehozni, amit te nem akarsz, hanem átadtad magadat Istennek, illetve a megazulásnak, és igaz emberként akarsz élni, kegyelmes, kegyelmezett embernek. Tehát volt az üdvözítő hit, a megazító hit, a következő korszak pedig ennek a gyümölcse, ennek a kettő korszak gyümölcse, hogy megtartottad az üdvösségbe vetett hitedet, megtartod, és élni akarsz az igaz emberként, és a harmadik pedig, ez pedig a gyümölcse ennek, a hűség. A hitnek a gyümölcse a hűség. A hit és a hűség ugyanazt jelenti, tudod jól, de ekkor már te hű leszel azokhoz a szellemi dolgokhoz, ajándékokhoz, javakhoz, amelyet az Úr Jézus Krisztus megmutatott neked. És van egy negyedik korszak, ez az, amikor te hit ajándékában tudsz mozogni. Ez nem állandó, hirtelen, egyszer csak Isten egy olyan helyzetbe visz, amikor azt mondja, én most fogom az ajándékot alkalmazni rajtad keresztül. Hit ajándékát, csodatévő dolog, amikor a láthatatlanba belelátsz, A láthatatlanban meglátod a reményt, a reményt összeköti a hit a szívedbe, mert a remény az jön feléd mindig, csak hit kell hozzá, hogy azt te meglásd. Meglátod a reményt, a hit által, a remény tanít téged, mert a hit a remélet dolgoknak az alapanyaga, és ebből az alapanyagból fölépít egy csodát az életedben úgy, hogy te nem vártad, nem gondoltad, nem érdemled meg, de mégis a hit behozza, mert a hit diktál. Amen. A hit diktál. Tehát a reményt hozza be hozzád, elkezded várni azt a dolgot, amit Isten mutatott, előleget ad látás szintjén, aztán pedig fizikai szinten betör ez a hit birodalmából, és átalakítja a természetes világot. Mert a hit képes arra, hogy megváltoztassa a természetes világot, átalakítsa a természetes világot. Ez a lehetetlenből bejön, úgymond a lehetetlen életérzésből kilépsz, és bejön ebbe a lehetetlen életérzésbe a lehetséges életérzés. Ekkor már egy olyan stabil alapon állsz, hogy érzed azt, hogy a létben, a létedben benne van az Isten léte. Érzed, hogy a létedben benne van az Isten hitének a léte. Érzed, hogy a létedben benne van nem csak az Isten hitének a léte, nem csak Isten jelenlétének a léte, hanem az is, amit a hit mutatott meg a reménység által. Látod a reménységnek az alapanyagát. Halleluja! Állsz rajta is, azt mondod, megvan. Azt mondod, megvan. Azt mondod, megvan. Halleluja! Halleluja! Tehát ez a negyedik volt, üdvözítő hit, igazító hit, a kegyelem által hűségre vezető gyümölcsöt teremő, kipróbált, odaszánt életet eredményező valóság, hit ajándéka, és aztán egy utolsót hozzá bigyeztettem, ez pedig az aktualizált ígéret. A hit rendszeresen aktualizálja az előre eltervezett, belátható ígéreteket számodra. Mondok valamit. Ha te abban bízol, hogy van üdvösséged, és ebben te megelégszel, akkor fedőt tettél a szellemedre. Mert a Szent Szellem a megigazoláson keresztül tanítani akar téged arra, hogy mi az, ami az Isten előtti megállásodban szerepet kaphat, és mik azok a lehetőségek, amikkel te betelhetsz, és mik azok a lehetőségek, amelyekkel te tudsz imádkozni. Mert az igaz ember tud csak Istennel imádkozni. Isten adhat rendszeresen, folyamatosan megújuló imacélokat az életedre nézve, hogy kigyere a megbotránkozásból, és aztán a megbotránkozás után is van élet, hogy aztán azt érezd a szellemedben, hogy rosszul ítéltél, nem a megigazult emberként gondolkodtál, és milyen az, amikor nem megigazult emberként dolgozol, és milyen az, amikor megigazult emberként dolgozol. Fantasztikus érzés, hogy igaz emberként már új távlatokat fogsz tudni meglátni, mert a Szent Szellem elhozza számodra a bekövetkezendőket. És a következő pedig, amit még itt hozzáteszek, az aktuális ígéret kapcsán, hogy aktuálisan hallod Istent. Tehát nem csak az üdvösségről fogsz tanulni. Nem csak abban vagy boldog, hogy kegyelem alatt vagy, és meg vagy igazulva, és megállhatsz Isten előtt bűntudat nélkül. Nem csak abban vagy már boldog, hogy kitartottál bizonyos szinten hűségben Istennél. Sőt, nem csak abban vagy boldog, hogy néha megnyilvánult az életedben egyszer-kétszer a hit ajándéka, és csodákat élti át az életedbe. Hanem az utolsó pedig, hogy aktuálisan tud jönni Isten. Aktualizálja a hit önmagát. Ez olyan, hogy update-eli, úgy, mint a Windows 10. Magát nem tudod kikapcsolni azt a részt a Windows 10-be, hogy ne frissítse magát. És ugyanúgy a hitben se lehet kikapcsolni a hitet, hogy ne frissítse magát. Így tudsz kijönni ezekből a dolgokból. Amikor ez megtörténik, az aktuális hit, akkor már új lehetőséget kapsz, és gyógyul folyamatosan a belső embered. Állandóan érzed, hogy a belső embered mozog, szolgál, érez, tapinc, üzen, látást ad, és vezetésre ösztönöz téged. Mert a minden olyan hit, ami valóságos hit, az mindig cselekszik. A hit az soha nem ül. A hit az mindig cselekszik. Ámen és ámen. Na most ekkor jön be, mint itt a koronaválság alatt is, azok a vakcina kapcsán is, hogy azok a vak hitek, a vakcina kapcsán és a vak buzgóságok és a vak vezetések azzal összefüggésben, hogy az emberek azt gondolják, hogy hallanak. Most figyelj, mondok egy 2-4-5 dolgot, amit jó lenne, ha megvizsgálnál. A botránkozásból nem fogsz tudni kijönni, ha nem teszteled magadat. A 2 Korintus 13-ban beszél erről Pál, és hoztam egy bővített fordítást, egy fantasztikus fordítást azzal kapcsolatban, hogy a botránkozásból hogyan tudsz kijönni. A 2 Korintus 13 azt hiszem, hogy 5-nél van, mindjárt megnézem, hogy pontosan hol van, csak oda kell találnom. Igen, megvagy. Igen, 13-5 azt hiszem, igen, 13-4, Onnan olvasom. Mert noha megfeszítetett erőtlenségből Krisztus, hozzáteszem, mindazáltal él, ez egy bővített fordítás lesz, mindazáltal él Istenek hatalmából, erejéből. És noha mi erőtlenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből, hatalmából, ti nálatok. Ez Krisztusról beszél itt. Majd ötös, és ezt akartam felolvasni. Kísértsétek, vizsgáljátok meg magatokat, teszteljétek le magatokat, ha hitben vagytok-e. Tehát van egy korszakod, amikor meg kell állnod. Meg kell állnod, hogy amiben benne vagy, hogy az micsoda. Van egy korszakod, amiben pauzét kell nyomnod, hogy most mi a frász karika van körülöttem. Meg kell állni, és azt kell mondanod, most ezt hogy fogom megoldani, ezt az egészet? Meg kell állni, és tudatosítanod kell, hogy az üdvözítő hitben mozogsz, a megazulásoddal bíbelődsz, hogy meg vagyok-e igazulva, vagy nem, vagy azzal bíbelődsz, hogy hűségesnek kéne lenni Istenhez, vagy azzal bíbelődsz, hogy a hit ajándéka mire működik, vagy pedig eljutsz odáig, hogy aktualizálni kell az igének a kijelentésen keresztül a hitet. És figyelj, mit mond itt az ige. Mert hát az általam a bennem szóló Krisztusnak bizonyságát keresitek, aki irányatokban nem erőtlen, hanem erős. Így mondja az ötödik verszak. Kísértsétek, vizsgáljátok meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Tehát ők keresték a Krisztusnak bizonyságát Pálon keresztül. Erre ezt válaszolja. Kísértsétek, vizsgáljátok, teszteljétek le magatokat, hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat? És most figyelj, hogy a Jézus Krisztus bennetek van. Kivéve, ha méltatlanok, alkalmatlanok, megbízhatatlanok, nem álltatok ki a próbát. Vagy így is lehet fordítani. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben éltek-e. Tegyétek próbára magatokat, vagy talán nem tudjátok, hogy Jézus Krisztus bennetek él. Természetesen ez csak akkor igaz, ha valóban hitben éltek, ha nem, a vizsgát ki nem állók vagytok. Segítek. Akkor tudsz hitben lenni, ha benned a Krisztus működik a hitén keresztül Istennek. Onnan tudod, hogy hitben vagy, hogy hiszel abban, hogy Krisztusban vagy, és Krisztus benned van. Onnan tudod, hogy hitben állsz, és nem buktál el az aktualizált hitben, a friss rémában, a friss ropogós mannában. Onnan tudod, hogy étkezel Krisztusból, és ő etett téged, és ő informál téged, mennyi információkkal, ha benned lakó Krisztusra figyelsz. Hú! Ezt nem én tanítom, ezt Pál tanítja. Mutatok neked még egy ígét ezzel kapcsolatban a korintusi, bocsánat, Galácia levélben. A Galácia levél első fejezetében. Azt hiszem, ott van. Nézd, Pál mit mond magáról. 15-ös verszak. Azonban, amikor úgy látta jónak Isten, aki már az anyám méhében elkülönített és el is hívott, az ő kegyelme által, hogy kinyilatkoztassa bennem a fiát. Hallod? Kinyilatkoztassa bennem a fiát. Amikor a Krisztus elkezd kinyilatkoztatva lenni az üdvösség. De ezt folytatni szeretné a hitén keresztül. Hogy hirdessem őt, mint evangéliumot a nemzetek között. Nem kezdtem rögtön testtel és vérrel tanácskozni. Tehát nem kezdett a pszichéjével, az elgondolásaival, a testével vitatkozni, hanem alárendelte a testét, az érzelmeit, az énjét, a tekintetét az Istennek az elhívásának, az Isten szavának. Tehát mondom még egyszer. Kinyilatkoztassa bennem a fiát, hogy hirdessem őt, mint evangéliumot az nemzetek között, nem kezdtem rögtön testtel és vérrel tanácskozni. Nem engedte meg, hogy a kinyilatkoztatást a teste elnyomja. Most figyelj utána. Jeruzsálembe sem mentem fel előttem lévő apostolokhoz, hanem elutaztam Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba, aztán 3 év elteltével mentem fel Jeruzsálembe, hogy összeismerkedjem Kéfásszal, és a 15 napot töltöttem nála, de a többi apostollal nem találkoztam, csak Jakabbal, az Úr testvérével. Amit írok nektek, ímé Isten előtt mondom, nem hazudok. És a 23-as verszak. Csak hallomásból értesültek róla, aki egykor üldözött minket, most azt a hitet hirdeti, amelyet egykor pusztított. És dicsőítették értem az Istent. Vagy úgy is lehet fordítani, dicsőítették bennem az Istent. Tehát a korai egyház hit abban, hogy Krisztus lakik bennünk. És nem Pált dicsőítették, hogy mekkora nagy változáson, metamorfózison ment keresztül, hanem úgy fogalmaztak, és ez volt a fogalom gyárukban, tárukban, a fogalmi megfogalmazásukban, azokban a, abban a pillanatban, amikor ők ott éltek, akkor azt mondták, hú, ebből a Pálban Isten megdicsült. Azt a mindenit, Isten dolgozik belülről Pálba. Halleluja! Tehát ők látták ezt, ezt a szellemi szabályt, hogy amennyire elhiszed, hogy Krisztus működni tud benned, annyira lehetsz új szövetségben, és amennyire tudod, hogy Krisztus szelleme feltárja előtted az aktuális igéket, annyira tudsz az új szövetségben megújult módon gondolkodni. Mert ugyanúgy az új szövetségben is el lehet laposodni, és fedőt lehet tenni az ember személyiségére és szellemére. Hogy kinyilatkoztassa a fiát, hogy hirdessem őt minden evangéliumot a nemzetek között, nem kezdtem rögtön testtel és vérrel tanácskozni. Tehát mi volt az Istennek a terve Pál életében? Hogy belőle ki legyen nyilatkoztatva Krisztus. Így írja, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Először kijelentse a fiát én bennem, aztán pedig hirdessem az ő fiát rajtam keresztül. Először kinyilatkoztassa Isten az ő fiát én bennem, hogy aztán hirdessem az ő fiát én rajtam keresztül, a szellememen keresztül. Először jön a kijelentés az ő fia én bennem, aztán jön pedig az, hogy én bennem megdicsül Isten, dicsőség az Úrnak. Amen? Ó, halleluja! Akkor tudsz szellemben mozogni, ahogyan a Korintusban mondta Pál, ha leállsz, szünetet tartasz, és azt mondod, Uram, tesztelj le, vajon a bennem lakozó Krisztusban élek-e? Az új szövetségben, pontosabban fogalmaz a levelekben, vagy akár az apostolok cselekedetében nem látsz olyat, hogy Pál arra tette volna a hangsúlyt, most figyelj, jól nyisd ki a füledet. Hogyan tudsz betörni a mennybe? Vagy a menny, hogy tud betörni a földre? Arról tanított Pál, hogy benned a Szent Szellem mire képes? Hú! Arról tanított Pál, hogy a belső emberednek meg kell erősödnie. Arról tanított Pál, legtöbb még egyszerűen, figyelj! Arról tanított Pál, hogy a belső emberednek meg kell erősödni, ezáltal leszel te megerősödve, és hozzáférhető a mennyhez. És mondok még valamit. Ha már itt vagyunk a Galácia 1-nél, akkor menjünk át a Galácia 3-hoz. Ó, magat a Galácia beliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kinek személy előtt Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Az üdvözítő hit dolgozott. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet? Vagy a hit hallásából? Azt akarom megtudni, hogy a törvény cselekedeteiből, vagy a hitnek a hallásából kaptátok a szellemet? Tehát hogyan jött a szellem? Az életükre nézve, hogyan kaptak szellemet, friss kenetet Krisztusból? A halláson keresztül, pontosabban a hit hallásán keresztül. Folytatom. Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek, most testben fejeznétek be? Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába? Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedetéből, vagy a hit hallásából cselekszi. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonított neki igazságul. Értsétek meg, akik hitből vannak, azok Ábrahámnak a fiai. Tehát van benned valami, aminek működni kéne. Az új szövetség halláson keresztül működik. Egy. Kettő. A szellem az, ami elhozza az új szövetséget a halláson keresztül. Három. A szellem szolgáltatja nektek ezt a hatalmas dolgot. Ez a szolgáltatja, ez nem azt jelenti, hogy egyszer szolgáltatta az üdvözítő hiten keresztül, és utána már nem fogja szolgáltatni. Ez egy jövő időt jelent. Elkezdődött, jelenben működik, és a jövőben is működni fog. Ez egy általános igeidő. Elkezdődött, és benne vagyunk ebben a jelenben. Tehát folyamatosan Isten szelleme közli, fenntartja, átadja. Mit ad át? Mit közöl? Az új szövetségnek a trendjét. Halleluja. Figyelj! Tehát arról beszélünk, hogy a szellem az, amit csinálja. Hallanod kell az új szövetségről, és a szellem az, ami a beszédén keresztül eljutatja az információt. Miről beszélünk még? Mindez hit által történik. Aki a szellemet szolgáltatja, folyamatosan át akarja adni nektek, és hatalmas dolgokat művel, hol? Bennetek! Tehát az a szellemi élet, hogy az új szövetségben te leülsz a párnák közé, a nagy fotelodba, mert üdvösséged van, ez nem új szövetségi trend, ez nem új szövetségi paradigma. Az új szövetségi paradigma, új paradigma az, hogy Isten jön, és nem Mózeseken keresztül, hanem bennünk hatalmas dolgokat művel. Most a bőrömből ki tudnék ugrani. Mondtam már? A bőrömből ki tudnék ugrani. Tehát megvan, az új szövetség belül hatalmas, különleges, emberi erővel létrehozhatatlan, spirituális, a szellem dinamiszán keresztül akar létrehozni dolgokat. Erre azt kérdezett Lajos, de jó hangzik ez, akkor bennem miért nem működik? Mert nem hiszed el. Vagy ha elhitted, nem akartál hallani erről. Vagy ha elhitted és hallottál róla, akkor nem cselekedted meg, mert nem tudod venni a Szent Szellemet. Egyszerűen nincs ebben tapasztalatod, hogy hogyan kell otthon a Szent Szellemet venni, mert a jelenlegi hagyomány, kulturális, karizmatikus, katolikus, református, protestáns, mit tudom, milyen hagyomány téged arra tanított, hogy Isten szellemét valaki közvetíti, és nem jön az életre nézve a friss áradás egy az egybe. Vagy elhitted ezt, de elhalványult ez az üzenet számodra. Vagy hitted, de egyszerűen ellenálltál, és megharagudtál, megbotránkoztál a Szent Szellemre, mert bizonyos dolgokat nem adott meg neked, amit akartál volna. Nem tudom, van valami kisülés, valami probléma, valami agymenet, nem tudom mi a problémát, de az biztos, hogy Isten azt mondja itt az igében, hogy a hit hallásából cselekszi mindezt, tehát hallanod kell. Na most, Lajos, akkor magyarázz még mélyebbre. Na most az első gond ekkor, hogy amikor a botrányban benne vagy, és már nem jól hallasz, mert máshogy hallottál, akkor 100%, hogy nem a hitnek a dimenziójában vagy, 100%, hogy nem a Szent Szellem jelenlétében vagy, és 100%, hogy nem a kegyelem trónján ülsz. Mert a kegyelmet hol lehet megkapni? Csak a trónnál. És a trónból 7 szellem folyik. És ez a 7 szellem árad azok számára, hogy helyreálljanak, akik igénylik ezt. Szárdiszbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt hirtelen most belém jött ez az ige. Ezt mondja, kinél van az Isten, a 7 szellem, a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Na most ezt magyarázd már meg nekem, hogy ez hogy lehet, vagy inkább nem magyarázd, magadnak magyarázd meg, mert én se tudom teljes szívemből, de azért csak tudom teljes szívemből, azért van ilyen állapot, hogy valaki félkómában van. Egyébként mindannyiunk félkómában van, de folytatom az igét. Vigyázz! Erősítsd meg a többieket, akik haló félbe vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Ez a 7 szellem ott van, és nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek, és haló félbe vagy. Na most tegyük össze ezt. 7 szellem, haló félbe vagy, és nem vagy a teljességben. Mondom, hogy hogyan jön a teljesség az életedre? Úgy, hogy találkozol azzal a személlyel, aki Jézus Krisztus, akiből árad ez a teljesség. Ahogy a János 1.16-ban mondja az ige, hogy az ő teljességéből vettük kegyelmet és igazságot. Aki mindent betölt mindenekkel, a teljességből teljességre visz. Ez a Krisztus. Ekkor jön létre benned az új modell. Azt tudtad, hogy amikor Mózes megkapta a látást, az Abcsár 7-ben is szó van erről, a zsidó 8-ban is szó van erről, hogy mindent a minta szerint csinálj, amit láttál a mennyben. Utána azt mondja Isten neki, menj le és mondd el két személynek, hogy hogyan kell fölépíteni az egész mennyet, azaz a sátrat, a mintát. És az a két személy nem azáltal kezdte el építeni, amit Mózes mondott, hanem azt mondta Isten neki, hogy adok nekik bölcsességet és értelmet, értelmes szívet, hogy meg tudják csinálni. Ez az új szövetséggel kapcsolatban egy árnyék. Lehet Mózesed, de hogy kivitelezd az új szövetséget, Szent Szellemre van szükséged. Lehet mintája valakinek, mondjuk a pásztorodnak, elmondja, hogy mi az új szövetség, de ehhez kell szellem, hogy benned kivitelezve legyen. Nem tudod másolni az új szövetséget. Az ószövetséget másolták, nem működött. Mózes népe mind meghalt a pusztába. Két ember volt az, Mózesen kívül. Józsué és Káleb, aki hitben tudott kitartani, és nem botránkozott meg. A többi mind megbotránkozott, és ki elhullott. A szellem bennük élt Józsuébe és Kálebbe, a hit szelleme. És 40 éven keresztül nem botránkoztak meg. A hit képes arra, hogy fönntartsa a személyiségedet, hogy ne menjen tönkre, hogy ne legyen csapdába. Jézus megjelenik saját otthonába, föl van kenve, megjelenik, erő, kenet van rajta, tanít, csodákat tesz. Előző héten beszéltem erről. Názáretben nem tudod egyetlen egy csodát csinálni, kivéve, hogy valakiért kézeltétellel imádkozott, vagy néhány emberért. Döbbenetes az, amikor egy emberben megbotránkoznak, akkor elvágják a csodát az életükben. Elvágják a lehetőséget az életükben. Hány és hány magyar ember, keresztény van, aki megbotránkozott az egyházban, és ezzel együtt elvágta az Isten munkáját az életükben. Még hogyha igazad van, akkor is a bűn, az bűn. A megbotránkozás az egy bűn kategóriája. Lehetséges, hogy nem te voltál hibás, de akkor is meg kell gyógyulnod. Mert te álltál meg szellemileg, és az a személy, akit által esetleg megbotránkoztál, az meg jól van, mert Isten megbocsájtotta a bűneit. Testvérem, ez olyan korszak, ez az új szövetség, mint az Ábrahám, Izsák, Jákob korszaka. Nem volt törvény. Egy olyan prekorszak az Ábrahám, Izsák, Jákob korszaka, József korszaka, egy olyan prekorszak, egy preirgalom korszaka, prekegyelem korszaka. Nézd meg Jákobot! Csaló, ragadománnyal, telhetetlenségből elveszi az áldást. És Isten mit csinál? Tele van félelemmel. Megjelenik neki. Megjelenik neki, és azt mondja, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák, Jákob Isten. Megjelenik neki úgy, mint Ábrahámnak megjelent. Ugyanúgy, ugyanazt mondja, megáldalak téged. Három komoly jelenése van Istennel. Három komoly jelenése. A harmadikra már megjelenik Jézus Krisztus számára. És elkezd vele háborúzni. Te azt mondtad volna, ez egy csaló, hazug, tehetetlen, mocskos, rágalmazó, gonosz ember, aki ragadományként kezel mindent. Jézus meg megjelenik neki. Mert az új szövetségben gyógyítani akarja az embert Isten, helyre akarja állítani, nem akar, hogy elepedjen az ember személyisége, nem erre hívta el az embert. Irgalmas az atya. Azt az asszonyt nem engedte meg Jézus, hogy agyolra legyen kövezve. Mert irgalmas az Isten. Irgalmas. Halleluja. Tehát ott tartok, hogy hallásból van, és a hét szellem az, ami előttünk jár, bennünk dolgozik. Jézus azt mondta a hét szellemmel kapcsolatban, az Ézsaiás 11-ben, hogy gyönyörködött az Isten félelmében, és nem szemei szerint ítélt, hanem hogyan ítélt. És előtte a Ézsaiás 11-ben, ha olvasod, akkor azt a hét szellemet írja le, amely szerint élt, működött Jézus, ezért nem a szeme szerint ítélt, hanem a hét szellem által ítélt. És mivel a hét szellem által ítélt, ezért megmaradt az életben, erős maradt a kenetben, véghez vitte Isten akaratát, Isten irgalmas volt, mert állandóan segítséget küldött számára a 3,5 év alatt, de megmaradt, mert kooperált azzal a hét szellemmel. És amikor az ember nem hallja a Szent Szellemet, akkor 5 fajta bűnbe esik bele. Az első bűn, hogy hallasz, de nem tetted. Aztán meg már nem hallod, mert elfelejtetted, amit hallottál. A második, hallasz, de más teszel meg. A harmadik, hallani akarsz, de nem hallasz, és úgy teszel, mint a hallottál volna. Hány ilyen dolgot hallottál mostanában a koronavírus kapcsán, hogy emberek elmondták azt csípőből, hogy ők hisznek, hogy velük nem történhet semmi baj. Testvérem, azért, mert te vágysz valamire, hogy megtörténjen, az nem hit. Azért, mert azt gondolod, hogy mert Isten fia vagy, ezért bizonyos dolgok nem történhetnek meg veled, ez nem hit. Mert az Isten fiúságot hit által működik. És Isten igéje, ha szól, abból jön létre a hit. Pontosabban, rosszul mondtam, nincs a károliban benne, Krisztusnak a neve ott, a Róma levél 10. fejezetében azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztusból szóló réma által. Tehát ha neked nincs Krisztusod, és nincs Krisztussal mély kapcsolatod, nem jön réma, és nem jön hit. Megáll ez a folyás. A hit állandóan jön halláson keresztül. Ez az ötödik, amit mondtam, ez az aktuális kijelentés, aktuális réma. Ha ez nincs meg, az a Krisztusnak az aktuális, friss üzenete, akkor megáll. És nem mondhatod azt, nem verheted a melledet, hogy te újjá vagy születve. Mert az üdvözítő hitben neked hinned kellene, hogy az üdvözségben van gyógyulás, és azt aktualizálni kéne mai napra a pandémiára, a Covid vírussal szemben. De ha te nem aktualizáltad, hanem te csak nagy mellszélessége rávágod, hogy az Úr velem van, és önhitségben vagy benne, hogy veled ilyen nem történhet, biztosan, de ha nem az ige mondta azt, akkor az nem fog megtörténni. Vagy meg is történik, és szerencséd lesz, el leszel szálva, mert azt hitted, hogy Isten van veled. Nem. Nem, Isten kegyelemben volt veled, és irgalma. Hála az Istennek. Hallasz, de nem teszel. Hallani akarsz, de nem hallasz, és úgy teszel. És aztán van egy másik bűn, nem akarsz hallani, de úgy teszel, hogy hallottál. Nem akarsz hallani, de úgy teszel, hogy hallottál. És van egy ötödik, ez az érzékelés és az ítélet téves. Amikor olyan érzékelésekben vannak emberek, hogy azt gondolják, hogy az, amit ők érzékelnek emberi életekkel kapcsolatban, saját magukkal kapcsolatban, az a Szent Szellemtől van. És összekeverik az érzelmüket, a meggyőződésüket a Szent Szellemmel. Ezért a saját logikájuk, a saját tudásuk és a saját ítéletüket alkalmazzák hit helyett. Folytatom. Meghatározza, ezzel zárom, meghatározza a szellemi életünket, a keresztény kultúránk, a keresztény hagyományaink, és azok a fogalmak, hordozó fogalmak, amikre tanítottak bennünket, és ezek lehetnek pozitívak, és lehetnek negatívak. Mutatom. Meghatározza a zárt szellemi életet, ha a lélek domináns, és erősebb a lélek, mint a szellem bennünk. És amikor erős a lélek, és a lélek kutatja ki az igét, az egy értelmi hit, értelmi meggyőződés. Mi az értelmi hit és a szellemi hit közötti különbség? Az értelmi hit az azt jelenti, amikor egy ember személyiségében a Szent Szellem nélkül, vagy a Szent Szellem után saját magunk logikájával kezdünk el következtetni. Vannak történetek, amiket föl lehet fogni. Épelmű, értelmes ember, akár intellektuális ember, vagy jó ésszel rendelkező, jó kreativitással, vagy összefüggéseket helyesen tud megfogalmazni. Egy ilyen tanult ember, vagy egy képzett ember, az nagyon sok mindent összetud szedni a Bibliából. De ez nem ugyanaz, mint amikor a bölcsesség és a tanás, a kijelentés szelleme egy igén keresztül tanítja az embert. Lehetséges, hogy rengeteg tudásod van a Bibliáról, rengeteg információd van, mélyre menő új szövetség vagy az ószövetség vonatkozásában, de az, hogy tudásod van, az nem egyenlő azzal, hogy Isten szelleme bizonyos igéket, ige összefüggéseket megelevenített, élővé tette, és kényszerített arra, hogy higgyél abban. Amikor a zárt szellem működik, akkor a lélek domináns, az értelem domináns, a psziché domináns, és csak ez a félelem alapú megközelítés van, egy olyan zárt világ ez, a fedő ott van a szellemen, olyan zárt világ van, hogy nem lát tovább a természet fölöttiben már, nincs neki természet fölötti vágya, nincs neki a kommunikációjában, szívében bármilyen olyan kis rügy, olyan kis bokor, olyan kis előgyümölcs, amire azt éreznéd a beszédén keresztül, ez az ember a szellemvilágban mozog. Ez az ember spirituális, ez az ember valamit inspirált ember. Ebben az emberben vannak katarzisok, működik benne valami. Hogy a Galácia 3-ban olvastam, hogy a bennük működő szellem hatalmas dolgokat művel, valami dolgozik benne. Nem azt érzed, hogy a szellem dolgozik benne, hanem azt érzed, hogy a szellem nem dolgozik benne, hanem csak az agya dolgozik. Rendszeresen figyelek arra, hogy a tudást szétválasszam a friss kijelentéstől. Rendszeresen figyelek arra, hogy a szkepticizmus, a fókusz, a szétszórtság, az ne vigyen bele engem az önigazultságba. Ne vigyen bele a tudás az önigazultságba. Meghatározza a zárt szellemi életet, ha a lélek domináns, Isten céljaival kapcsolatban. Mondok valamit, egy lesújtó mondat lesz. Ha egy személy teljesen nélkülözi a Szent Szellem akaratát, a Szent Szellem vezetését, az a személy nem élhet az Új Szövetség szerint. Ő azt csak imitálja, és ő is tudja. Meghatározza a vallási réteg, az elődök, ahonnan tanultál, ahol kezdtél, szerepe az életedet, ez lehet pozitív vagy negatív, és ez hagyományt hozott létre, és értékeket hozott létre. Lehetnek ezek is pozitívak vagy negatívak. És ahogyan mondjuk a negatív oldalát nézed, hagyományozva vannak bizonyos dolgok, értékek vannak úgy megfogalmazva, hogy az érték, és az Isten igéjével a hagyomány és az érték nincs összevetve, és az Isten igéjével és az aktuális korszakkal nincs összevetve, akkor lehetnek tévegések az életedben. Mert bizonyos területen a Szent Szellem produktív és progresszív. Például Isten kinyilatkoztatásában. Például a nevekkel kapcsolatban az Új Szövetség a legproduktívabb, mert az Atya nevét nyilatkoztatta ki Jézus Krisztus. Na most, hogyha te nem az atyaságban élsz, és nem a friss kijelentésében az Atyának, hanem csak hagyományok és értékek köveznek téged, és ezeket követed, és azt lesed más egyházakban, hogy mi az érték, és mi a hagyomány, és mi a jó, és mi a rossz, ha nem az igével veted össze, akkor tévelyeksz. És arra fogsz rámondani érték és hagyomány jó, amely hazugság, vagy lejárt dolog. És te a lejárt dologban élsz, tudod, hogy miért? Mert az elméddel meg tudod ragadni. Mert a friss dolgot nem tudod az elmével megragadni, hanem a szellem jön be hit által. Hallod és elhiszed, és belül dolgozik. Ezért ki merem jelenteni, és meg tudom fogalmazni, és le tudom tenni alapként. Amikor benned dolgozik, és hatalmas dolgokat kezd el kibontani a Szent Szellem, akkor vagy az Új Szövetségben. Különben varázslás alá kerülhetsz, vagy már kerültél, igézet alá, le van festve Jézus Krisztus kereszthalála a szellemedbe, és mégis eltávolodsz Krisztustól, mert a szellem folyamatos hallása és a szellem folyamatos munkája belül hatalmas dolgokat nem tud kifejezni, nem tudja önmagát kifejezni Isten, és egy ilyen szűk Isten van a szellemedbe és a szívedben. Én még ezt azért elmondom, hogy amikor a szellem mozog egy ember életében, és már nem csak a közöny, a hagyomány vagy az érték dolgozik, hanem egy ilyen hamis érték, hamis közöny, akkor igenis benned az élet szelleme, ami kiárad a bensődből, a görög úgy mondja, hogy a méhedből, a belső méhedből, akkor az élet előnyt fogsz tapasztalni Istentől. Az Új Szövetség mindig élet előnyt hoz. Mit jelent az élet előny? Hogy a sorsodban nem a magad képességei, hanem az Istennek a szellemének a képességei tudnak beoltódni, és az a szellemi oltás, úgymond DNS átadás, a Krisztus DNS-ének az átadása, az belül úgy történik, hogy a szellemed elfogadja a Szent Szellemnek a beoltását. A második dolog, hogy az életelőnyt, ezt az életelőnyt, ugye a Szent Szellem minőségként fogja reprezentálni, hogy az életelőnyből minőség jön létre. Tehát életminőség. És azt fogod érezni, hogy magasabbá kerültél, magasabbra kerültél, minőségibb szellemi életet élsz, és azt érzed, hogy Krisztus minőségibb lett az életedben, jobban látod Krisztust, jobban követed Jézust, jobban szereted Krisztust. Na erre mondja egy hatalmas áment és áment. Ámen és áment. Köszönöm szépen. A következő pedig, hogy ez az élet minőségváltozás életváltozást hozott, és azt érzed, hogy bizonyos dolgokból meg tudtál térni, bizonyos dolgon el tudtál hagyni, bizonyos dolgok újak jöttek, és be tudtad fogadni. Nagyon egyszerű szavakat használ az abcsán, hogyan újultak meg a gyülekezetek. Tudod, mit mond a Szent Szellem? Csak annyit mond, hogy vegyétek ingyen. És ilyen kinyilatkoztatások. Péter azt mondja, hogy vegyétek a Szent Szellem ajándékait. Mit csináljuk? Vegyétek a Szent Szellem ajándékait. Ennyit mond. Nem azt mondja, figyelj, ez úgy van, hogy lehet, hogy rád száll a Szent Szellem, lehet, hogy megközelít, és akkor érzed, akkor nem tudom, milyen technikát alkalmazzál. Nem erről szól. Vegyétek a Szent Szellemet. Tudták venni a Szent Szellemet. Óriási. Nem kellett őket tanítani bibliaiskolába. A Szent Szellem kicsoda? Mire képes? Hol jelenik meg az Új Szövetségben? Ószövetségben. Mi volt az Ószövetségben a neve? Mi volt az Új Szövetségben a neve? Csak annyit mondtak neki, vegyétek a Szent Szellemet. Ezek nem voltak tudós emberek, nem voltak teológusok, nem volt Bibliájuk. Mégis vették a Szent Szellemet. Miért? Mert elhitték azt, hogy újra, miképpen Mózesnél vala volt Isten, és ott volt a kenet rajta, képet társítottak, újra a Szent Szellem eljöhet most már az emberek számára, és elhitték az Új Szövetséget. Figyelj, Joel lefekteti, hogy milyen a Szent Szellemnek a nyelve. Álmok, látomások, rászáll a testre, és nyomás helyez a testen, a fizikai testen a Szent Szellem, hogy ne testi emberek legyünk, hanem szellemi emberek legyünk. Erről szól. Ha te ettől idegen vagy, félsz attól, hogy a Szent Szellem karizmái, a Szent Szellem nyelve elér, nem fogsz tudni Új Szövetségben élni. Pál azt mondja a Korintusi Levél 14-es fejezetében, azt hiszem az 1 Korintusban, igen, 1 Korintusban, hogy kívánjátok a szellemit. Rengeteg ember megállt a szellemi fejlődésében, mert fél a szellemitől. Fél a spirituális oldaltól, fél attól, hogy valami olyan dolog lesz az életében, amit nem tud kontrollálni. Ez a legnagyobb baj. Meg fogsz botránkozni Istenben előbb vagy utóbb, ha nem keresed új szövetségi módon az Isten természet fölötti világát. Nem tudsz szellemben növekedni, meg fogsz állni, meg fogsz rekedni, mert a teljesség felé megyünk, ahogyan a Efézus 4-ben az ige mondja, hogy felnövekedvén Krisztus teljességének, ékeskedő kornak mértékére. A teljesség felé megyünk. Krisztus teljességet hozott, és nem zárt világot. Mondj erre egy nagy áment! Mondj egy nagy áment, hogy nem akarom. Nem akarom a zárt világot, nem akarom a hibrid világot, nem akarom a limitált világot. Én a hitnek a promócióját akarom az életemre nézve. Még két dolgot elmondom. Elmondok, hogy amikor ez a változás elindul, akkor fejlődni fogsz Krisztusban, egyre jobban kiábrázolódik Krisztus, és a szellem kiszabadít téged az éned fogságából. Állandóan jön a szellem az életedre nézve, segíteni fog, hogy kiszabadulj a lélek az éned fogságából. És még visszatérve a keresztény kultúra és hagyománynak a lerombolásával kapcsolatban. A negatív hagyomány, negatív kultúra, negatív kereszténység kapcsán, ami nem bibliai, hanem pontosan destruktív és antibibliai. Meghatározza a test korlátozottságát a vallás. Meg fogja határozni azt, hogy a tested mire képes, hova mehet el, mit tud megtenni a tested. Nem csak a lelkedet korlátozza a vallás, a testedet is. Kontrollálni fog, hogy ne legyél olyan helyeken, ahol Isten van. Ne menj olyan szellemi helyekre, ahol Isten van. Ne találkozz olyan emberekkel, akikben Isten szelleme van. Elidegenít Isten embereitől a testedet, elidegeníti a keresztény kultúra és a hagyomány, mert azzal, hogy azt mondjuk, hogy ápoljuk, védjük és támogatjuk azt a testi természetet, ami bennünk van, ápoljuk, védjük és támogatjuk, azzal te ápolod, véded és támogatod azt, hogy a szellem ne vezessen téged. Azt mondja az ige, hogy a testek kapcsolódásán keresztül működik a Krisztus egyháza. Ha te nem kapcsolódsz, az azért van, mert a vallás megállította a kapcsolódásodat. Hagyomány, kultúra vagy megbotránkozás. Lehet, hogy magadban, lehet, hogy másban. Ebből meg kell térni, testvérem. Tehát ezt nem lehet szépíteni, ebből meg kell gyógyulni, és meg kell térni. Isten nem engedi, hogy elepedjen a szellemed, Isten nem engedi, hogy kiszáradjon, olyan legyél, mint egy sivatag. Azt szeretné, hogy telve legyél Szent Szellemmel. És ezt a kifejezést meg kell tanulnod, hogy élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Élővíznek folyamai. Mondja ezt arról az eseményről, amikor mondja ez arról az eseményről, ami még nem teljesedett be, mert még nem támad föl. Tehát mit mond az új szövetségről Jézus? Élő víznek folyamai ömlenek az emberek belsejéből. Kérdez azt, hogy miért nem történik ez meg az életemben? Nem hiszel benne, testvérem. Aki hisz, azzal kezd Jézus. És szomjúhozik. Aki hisz és szomjúhozik. Aki hisz és szomjúhozik. Mit jelent egy szomjús ember? A karaktere milyen? Mit jelent? Hogy lehet leírni? Akarom azt a teljességet, ami Krisztusban van. Akarom azt az élő szellemet, ami Krisztusban jön. Akarom azt az átalakító szellemet. Akarom a Jézus szellemét. Akarom a Krisztus szellemét. Akarom a Jézus Krisztusnak a szellemét. Amen. És ezzel zárom, hogy amikor a nyitottságban nincs biblikus gondolkozásmód, és az Ó és Új Szövetség között megrekedünk, akkor nagyon nehéz kijönni onnan, mert egyik oldalról a törvénynek az igája van, amiben nincs ígéret, betű van, amiben nincs szellem, betű van, amiben nincs ígéret, nincs lehetőség, nincs kegyelem, hanem csak büntetés, büntetés és büntetés. Büntetés, büntetés és büntetés. Munka és munka és munka. Tudod, azzal zárom, hogy létezik olyan, hogy természetfölötti behatás, annak sorozatai, aztán nyitottság, és kezdődik az egész előről. Lehet egy ilyen kör, hogy állandóan megtapasztalod azt, hogy Isten állandóan, folyamatosan, konstruktívan tud betölteni téged. Egy mondat jött a szívemre, Isten gyönyörködik abban, ha tökéletlen vagy. Nem vagy tökéletes. Amikor újjászült téged, tudta jól, hogy még bűnözni fogsz. Azért csinálja, hogy bízz benne. Hogy a ráutaltságodat, a kontrollálni tud azt, hogy kontroll alá kell kerülnöd. Jézus Krisztus akkor lesz Úr, ha elismered azt, hogy kontroll alá kell kerülnöd. És önmagadat kell korlátozni. Kontroll, korlát. Azért korlátozom magamat, hogy szabad ember legyek. Mert én a Krisztus evangéliumának a szabadságára vagyok elhívva. Azáltal, hogy én erre korlátozom magamat. Hogy én nem más evangéliumot érek, nem testi gondolkozásmódra, nem vallást akarok alapítani, hanem a Krisztust akarom megkeresni és megnyerni. Az új szövetség célja Krisztus megváltása, Krisztus megváltásának a munkája, ez nem kívül van, hanem benned van. Le kell rombolnod minden hagyatékot, hagyományt, mindenfajta vallásos elképzelést, és engedned kell, hogy a friss betű újra megelevenedjen előtted. Hogy a betű mögött lévő élet áradjon. Krisztus élő szellem, élő erő, munkálkodó erő, és ahol az élet van, ott dolgoznak a dolgok. te azért élsz, mert belül dolgoznak a sejtjeid, az atom részeid, mindenet dolgozik, a veséid, a szerveid, belül a szervezetet dolgozik. Ugyanúgy Krisztus szelleme is szeretné, hogyha nem elnyomnánk, és nem egy börtönbe tennénk bent a személyiségünkbe, bezárnánk jó mélyre, nehogy megnyilvánuljon. Hanem szeretné, hogyha kinyitnánk a zárkát, kijönne végre újra a Szent Szellem az életünkbe, el tudnánk hinni hitáltal, hogy beárad a Szent Szellem, átváltoztat a Szent Szellem, és helyreállít a Szent Szellem, és olyan helyekre tud vinni, ahol áldást tud adni számunkra, Isten dicsőségére. Igen, Pál is fölment az apostolokhoz, és beszélt velük kijelentés útján. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Atyám, imádkozom értük, hogy Istennek a szelleme meg tudja eleveníteni újra és újra az életüket. Én imádkozok, Atyám, azért az Úr Jézusnak a nevében, hogy a Szent Szellem tudja őket használni friss kenettel, és hogy minden elidegenedés, félelem a Szent Szellemtől, vagy emberközpontosságtól való függéstől, szabadíts meg őket, hogy a friss kenet újra és újra megerősítse a belső emberüket, hogy a friss kenet újra és újra elváltoztassa őket Krisztus arcára, hasonlatosságára, hogy ne féljenek a Szent Szellemtől, ne féljenek a betöltekezéstől, ne féljenek a friss kenettől, Isten dicsőségére. Amen.